A kézilabda rajongók sem maradnak izgalmak nélkül. Az FTC a Krim Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések szombaton 16 órától a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kezdődik a Hazafutás, a pontos idő 15 óra 2 perc, a mai műsor szerkesztője Szilágyi Dóra, a műsorvezető Jó András. Budapesten az FM 105.9-en, az nso.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson is élőben követhetnek minket. Mai adásunk ezúttal egy kicsit eltér a megszokottól. 17 óra 45 perctől a magyar női kosárlabda válogatott Japán ellen lép pályára a világbajnoki negyeddöntőért. Ezt természetesen élőben közvetítjük majd. Emellett hallhatnak egy interjút az olimpiai ezüstérmes kalapácsvetővel, Halász Bencével, valamint Kézi Óra, a főszerepben a 240-szeres korábbi válogatott Kenyeres József, és a budaörs női kézilabda csapatának vezetőedzője Budai Dániel. Az első órában atlétika. Péntektől vasárnapig Budapesten rendezik az atlétikai világdöntőt. A rangos idén záró verseny előtt Tóth Béla beszélgetett Halász Bencével az Európa-bajnoki győzelmet érő nagy dobásáról, valamint arról is, mire számít az első alkalommal megrendezendő világdöntőn.
Bence, lassan egy hónap telt el az Európa-bajnokság óta, ugye Birminghamben szédületes országos csúccsal, egyéni csúccsal, a világ idei legjobb eredményével, a 84 méter és 25 centis dobásoddal nyerted meg az aranyérmet. Hogyan töltötted az elmúlt 4 hetet? Ugye nem teljesen tétlenül, mert azóta 2 versenyen is részt vettél, de mégis ezt az elmúlt 1 hónapot hogyan élted meg az Európa-bajnokság óta?
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Ez az elmúlt 4 hét nem volt egyszerű feladat, hiszen az Európa-bajnokság után nagyon kiverültnek éreztem magam mentálisan is és fizikailag is, de utána gyorsan sikerült talpra állni, és ez fontos is volt számomra, hiszen, ahogy te is említetted, gyakorlatilag volt 2 verseny, amin szerettem volna jól teljesíteni, és hát készülni kellett folytatni tovább a felkészülést a most hétvégén megrendezésre kerülő világdöntőre. Nagyon nehéz volt igazából tényleg nem is fizikálisan összeszedni magam, hanem egy ilyen csúcs teljesítmény után mentálisan nagyon elfárad az ember, és én ezt nagyon éreztem magamon, és nem arról van itt szó, hogy nem szerettem volna edzésre menni, vagy azt éreztem, hogy nekem ennyi a szezonból elég, hanem nem éreztem igazából azt a mentális készenléti állapotot, mint mondjuk az Európa-bajnokság előtt. De ez a része meg egyébként normális.
Ugye egy hónap telt el most már az Európa-bajnokság óta, és egy hónap maga a távolság az EB és a világdöntő között, ami már csak ugye azért is kiemelt esemény ennek az idénynek, mert először rendezik meg ezt a világdöntőt, és Budapesten, itt a Nemzeti Atlétikai Központban ezen a hétvégén. Ez, hogy egy hónap eltelik a két esemény között, ez mennyire nehézség számodra, mert hát az ideális az lenne, hogy mind a kettőre csúcsformát időzítesz, de ez lehetséges?
Abszolút, egyébként lehetséges, és az edzős eredmények ezen a héten is, meg előző héten is, és egyébként az Európa-bajnokság után is, amikor már hazatértem, és újra edzésbe álltunk, tehát azt mutatták, hogy egyébként a formám abszolút jó, készen vagyok igazából versenyezni, viszont az is igaz, hogy ha ez igazából már nagyon a penge élen táncolás időszaka, ez az egy hónap, mert hogy a szakkönyvek is igazából azt mondják, hogy a csúcsforma 4-6 hétig tartható fönt. és ugye az Európa-bajnokság előtt már elkezdtünk csúcsformát időzíteni, folyamatosan szinte csak pihentünk, és nagyon intenzív, jó, magas minőségű edzéseket csináltunk. Utána az Európa-bajnokság után meg már nem volt értelme visszaállni a kemény munkába. Tehát ugye ez a 4-6 hét, ez folyamatosan telt, és hát ott tartunk, hogy ennek lassan elérünk a végére.
Ez alatt, az egy hónap alatt azért volt-e időt feltöltődni, tehát volt-e olyan része ennek az időszaknak, amikor egy picit kieshettél a napi rutinból, a napi edzésmunkából, és végig gondolhattad az Európa-bajnokságon történteket?
Hosszú, vagy hosszabb ilyen pihenő időszak abszolút nem volt. Volt időm megünnepelni a sikert családi vagy baráti körben, de nagyon gyorsan szerettem volna egyébként a hátralévő versenyek miatt visszaállni minél hamarabb a munkába, és igazából ez a része is sikerült a dolognak, de egy hosszabban tartó pihenés, vagy hosszabban tartó ünneplés, vagy egy kis kikapcsolódás, az majd igazából csak majd a jövő héten kezdődik.
A világdöntő után.
A világdöntő után.
Beszéljünk erről az Európa-bajnokságról, ami tényleg azért is, nem csak azért csúcs teljesítmény, mert aranyérmet szereztél egy Európa-bajnokságon, ugye ez a 8. felnőtt világverseny, ahol érmes helyen végeztél, olimpiai ezüstérem, 3 világbajnoki bronz, 2 EB ezüst és egy bronz után szerezted meg a hőn áhított aranyat, de itt maga a dobás, annak a nagysága az, ami igazán extra teljesítmény ezen az Európa-bajnokságon. Az, hogy 2018 óta te folyamatosan ott vagy a világ élvonalában, mert ez jól látszik, hogy 2018-ban szerezted az első érmenet felnőtt világversenyen, de az eddigi érmek közül most először aranyat. Ki lehet mondani azt, hogy ez egy szintugrás, tehát az eddigiekhez képest ez egy magasabb szint, ahova te eljutottál?
Szerintem abszolút igen. Én már pedig azért is, mert tényleg ez mind a távolságnak a dimenziója is más, mint amit korábban elértem. Az érem színe is csillogóbb, és ezt még egyébként megfejeli az a tény is szerintem, hogy azért az utóbbi 2-3 évben a nemzetközi kalapácsvetés az olyan szintre fejlődött, ami nagyon-nagyon rég volt, vagy még azt is meghaladja, és az Európa-bajnokságon, ha bár nem így történt, előzetesen azért szerintem sokan nem lepődtek volna meg, hogyha végül 6-7 ember is 80 méter felé kerül, ennyire erős most a, és ez most csak az európai kalapácsvetés, amiről beszélek, ugye a világ tekintetében ez ugye még több ember is, tehát ilyen erős szintre fejlődött a kalapácsvetés, és hogy így sikerült ezt a sikert elérni, az még szebbé teszi számomra.
Hányszor nézted vissza azt a 84 méter 25 centis dobást?
Nagyon-nagyon sokszor. Tehát legalább 200-szor. Nem is csak a dobás miatt. Hát nyilván ugye, amikor ilyen extázisban van az ember, akkor nem emlékszik utána vissza, hogy mi történt vele pontosan, hogy mit csinált, és a reakciómat is nagyon szeretem visszanézni, meg hát a szakmai stábot is nagyon szeretem látni, hogy ők hogy reagáltak, és hát nagyon nagy örömmel tölt el még most is, amikor meglátom a felvételt. De a dobást is rendkívül sokszor kielemeztem, és hát jó lenne még azt párszor elővenni.
Ja, több mint egy méterrel döntötted meg az addigi legjobbodat, ráadásul a magyar csúcsot is 6 centivel javítottad meg. Tehát az egy olyan dobás volt, amire egyébként ott a helyszínen azt mondtad, hogy abban nem volt több, tehát a 100%-ot nyújtottad. Mi az, ami ott összeállt, akár technikailag, akár mentálisan? Tehát minden klappolt, de mik azok a kis apró részletek, amik tényleg a helyükön voltak?
Ugye vannak technikálisan olyan műansz dolgok, amik 10-20-30 centiget hozzá tudnak adni az eredményhez, és ami mondjuk idén dobtam az országos bajnokságon közel 82 métert, ugye még nem teljesen csúcsformában, azok is már viszonylag jó dobások voltak. Arra mondjuk, ha rájön még 1 méter a formaidőzítéssel, és a maradék 1 méter, az pedig ezek a műansz dolgok is, hogy annyira összeálltak például, tehát most század másodpercekről beszélünk, de pont abban a század másodpercben kerül le a jobb lábam a talajra, hogy annyira meg tudjon feszülni a kalapács, hogy a lehető legnagyobb erőt tudjon beleadni a kidobásba a végén, hogy eltaláljam azt a kidobási szöget, azt a kidobási ívet, ami nekem a legoptimálisabb, a legnagyobb erő kifejtéséhez, tehát ilyen nagyon minimális dolgokról beszélünk, amik ott végre összejöttek, és valóban szerintem abban a dobásban aznap nem volt több, viszont hogyha tök érdekes ez a dolog, én szerintem, hiszen idén ezt mondom, hogy ebben most nem volt több. Tavaly viszont, hogyha egy ilyet dobok, így a szeptemberi időszakban, amikor volt a világbajnokság, akkor is nyilván örültünk volna neki, ez nem is kérdés, de azt mondom, hogy hát ebben még mindig maradt. Tehát ennyire más volt igazából a tavalyi forma az ideihez képest.
Itt is említetted, meg elmondtad az EB után is, hogy inkább a tavalyi idényedben volt benne az ekkora dobás, meglepett a mostani 84-25-ös eredményed az EB-n, de azon gondolkodtál-e, vagy bármi megoldást találtál-e arra, hogy ez miért nem tavaly jött ki Tokióban, miért pont most? Tehát mi az, ami változott ez alatt az egy év alatt, hogy az elvégzett edzésmunka, a belefektetett energia, az valahogy most érett meg igazán arra, hogy az EB-n dobjál egy ekkorát.
Az edzésmunkán is nagyon sokat finomítottunk a tavalyi évhez képest, amikor már elkezdtünk egy viszonylag újfajta programot csinálni, de leginkább ami változó tényező volt az, hogy voltak technikai hibák a tavalyi tokiói szereplésemkor, tehát hogyha mondjuk úgy képzeljük el, és most egy picit szakmai szemmel próbálom
elmutatni. De nyugodtan van helye most ennek.
Hogyha a fej, a váll, a törzs, a csípő, meg a térd, az mindegy egy építőkocka, annak folyamatosan egymás felett kell lennie a dobás közben. És nekem a csípőm, mint egy építőkocka, ki volt húzva folyamatosan, és nem volt teljesen központos az egész mozgásom, és emiatt nem tudtam beleadni azt az erőt, ami bennem volt. És az a szomorú az egész, hogy előtte két nappal, az utolsó dobóedzésen, ugye tokiói verseny előtte az utolsó dobóedzésen pedig teljesen tökéletesen meg tudtam csinálni, és olyan távolságok voltak ott edzésen, hogy szerintem mindenki fogta a fejét. És ezért különösen fájó, vagy ezért volt különösen fájó igazából, hogy most macska körömmel mutatom, hogy csak harmadikak lettünk.
Na de hát ami ott nem állt össze, akkor így Birminghamre összeállt, és ott az EB-n ez kijött, ez az egész. Tehát ez az egy év kellett hozzá, tehát még plusz munka, vagy valami mentálisan más, mentális többlet kellett ahhoz, hogy ez végül is egy év múlva, de az EB-n kijöjjön, ugyanúgy téthelyzetben.
Mind a kettő nagy szerepet játszott szerintem. Tehát a mentális többlet az abban mutatkozott meg Birminghamben, hogy mint az a kvalifikációnál is, az a selejtező napján is látszott, hogy a versenytársaim nagyon küzdöttek a dobókörrel, az időjárásra is volt, aki panaszkodott, hogy ugye akkor azért Európa többi részén nagyon melegek voltak, elmentünk Angliába, ott pedig nagyjából 21-22 fok volt. És az óriási sokként érte őket, hogy ekkora hőmérséklet különbség van. A dobókörnek is a felülete gyakorlatilag olyan volt, hogy nem találták normálisan a lábukkal a fogást rajta. Én pedig ezekhez a dolgokhoz nagyon gyorsan alkalmazkodtam, és nem is próbáltam igazából ebbe többet belelátni, mint amit. Úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor igen, van a dobókörnek egy olyan része, olyan felülete, ahol elcsúszhat a lábam. Akkor megpróbáltam egy kicsit odébb állni, kicsit máshogy indulni, mint ahogy szoktam, és ezeken a hátráltató tényezőkön felül tudtam nagyon gyorsan kerekedni. Tehát a mentális részében ez is közrejátszott, hogy nem akadtam fönn a nehézségeken, hanem megpróbáltam minél gyorsabban megoldást találni és túllépni rajta. Valamint, hát, ahogy az előbb említettem is, az az edzésmunka, amit ugye elkezdtünk, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk a dinamikus munkára, a mennyiségi munkát pedig visszavettük, és ezt az idei felkészülés során tovább fejlesztettük, ez is hozzátett. Tehát ilyen a dolgoknak az összessége vitt előre ekkorát, hogy összejön ez az eredmény.
És ez a fejlődés még akkor igazán látványos, hogyha mondjuk az elmúlt két évet vizsgáljuk. Én most itt a párizsi olimpiát vettem, és ahhoz képest tényleg az elmúlt két esztendőben a dobások távolságán és érezhetően látványos fejlődésen mentél keresztül. Említetted már többször ezt az újfajta edzésmódszert. Többször elmondtad, hogy hát azt hiszem, hogy az olimpia után volt merszetek változtatni ugye azzal az edzői csapattal, akivel együtt dolgozol. Volt bátorságotok hozzányúlni az addigi edzésmunkához. Miben mutatkozik meg mindez? Tehát mi az, ami változott, akár apró részletek is, és az edzésmunkán kívül mondjuk olyan dolgokat is átalakítottatok, mint teszem azt a táplálkozást, tehát nagyon apró részletekre menően változtattatok az eddigi módszereken?
Sok dologban változtattunk az alapokat, a részleteket viszont nem feltétlenül, tehát igen, egyébként pont a táplálkozásban is, ugye tavalyi évben ugye a testem egy nagy változáson ment át, ami szerintem a nézők számára is látható volt, hogy egy kicsit, nem is kicsit, tehát sok kilót le tudtam adni a táplálkozásra, elkezdtem ugye figyelni, elkezdtem egy dietetikussal együtt dolgozni, folyamatosan konzultálunk, és mindenben a segítségemre állt tavaly is idén is, és ennek meg is volt a látványos eredménye is, a dobás eredményen kívül is. Aztán tettünk be olyan gyakorlatokat edzésen, mint például a pliometrikus szögdelések, vagy excentrikus szögdelő, vagy erősítő gyakorlatok, és ezek olyanok, amik apró dolgoknak tűnhetnek egy már meglévő edzésprogramban, viszont nagyon sokat tudnak lendíteni, mert újak. Tehát eddig is csináltunk szögdelő gyakorlatokat, eddig is csináltunk hasonló erősítő gyakorlatokat, viszont nem ezeket. És ezek, amik új stimulánsok voltak igazából a testnek, nagyon sokat tudtak előre lendíteni. Tehát ez abban is látszódott, hogy ugye ezeket már a felkészülés legelején decembertől kezdve, vagy novembertől kezdve már beépítettük az edzéstervbe, és idén, és ez rám nagyon nem volt jellemző az utóbbi években, idén már március 1-én volt ugye megrendezve a téli országos bajnokság, már ott 80 méter felé tudtam kerülni, és hogyha most a párizsi évre nézünk vissza, tehát addig egészen az volt jellemző, hogy van a világverseny az adott évben, és ott majd reméljük, hogy 80 méter felé tudok kerülni. Ehhez képest ugye odáig tudtunk elfejlődni, hogy szinte az év legelső versenyén már megvan a 80 méter.
84-25, ez az új magyar csúcs. Németh Imre, Németh Pál, Zsivócki Gyula, Gécsek Tibor, Kis Balázs, Pars Krisztián, és nem utolsó sorban Annus Adrián hazájában lettél te a magyar csúcs tartó. Ugye 6 centivel javítottad meg Annusnak a rekordját. Mit jelent ez számodra, hogy magyar csúcs tartó vagy?
Természetesen nagyon nagy büszkeség számomra, hogy ilyen eredményes atlétákat sikerült megelőzni a ranglistán. Nagyon nagy dolognak tartom, de ez is szerintem csak egy állomás. Lehet, hogy jönni fog majd valaki a jövőben, aki ezt a csúcsot fogja megdönteni, de hát ezért vannak a rekordok. Szóval, ami igazából, tehát tényleg nagyon nagy dobás, főleg, hogyha azt vesszük, hogy a világ örök ranglistáján, ez most a 10. eredmény, ez még jobban hangzik, de én szerintem lehet majd még ezen is tovább fejlődni. Nyilván itt már nem méterekről beszélünk, hanem centikről, hiszen itt azért a teljesítőképesség nagyon a határában dolgozunk. De úgy gondolom, hogy ha most tényleg már most harmadszor hozom fel a tokiói formát, de ha olyan formába kerülök, összejön egy olyan dobás, mint Birminghambe, akkor az még lehet ennél is jobb majd.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor te ezen még érzel akár javulási lehetőséget, tehát ez még, ha nem is méterrel, de centikkel lehet tovább nyújtani.
Természetesen igen, de nagyon nem egyszerű feladat, és azt el is mondtam embereknek, hogy ne gondolja senki azt, hogy ez most megvan ez a 84 méter, és akkor innentől ez rendszeresen jönni fog, mert ez sajnos ez nem így van, bárhogy szeretnénk, tehát hogy ide nagyon sok mindennek össze kell állnia, hogy egyáltalán ezt az eredményt mondjuk egy méterrel megközelítsem. Tehát a 83 méteres dobás is olyan volt, amit gyakorlatilag ezt megelőzően 25 évig mindenkinek leesett az álla, amikor valaki dobott egy akkorát. És most szerencsére olyan érában élünk, hogy ketten is vagyunk gyakorlatilag a világon, akik tudnak 84 métert, vagy dobtak már 84 métert, De ezért is gondolom azt, hogy ezen lehet majd megjavítani, mert ugye most a Katzbergről beszélek, hogy ő motivál engem, hogy jobb legyek, én pedig őt. És akkor még majd szerintem tudjuk húzni egymást, és akkor még nem beszéltünk egyébként a többi versenyzőről is, akik én nálam azért jóval fiatalabbak, és ők is már 82 méter feletti egyéni csúccsal rendelkeznek, azért az sincs olyan messze.
Akkor beszéljünk majd erről a többi versenyzőről is. Halász Bencével, olimpiai ezüstérmes és Európa bajnok kalapácsvetővel beszélgetek, és akkor most már térjünk rá a pénteki világdöntős eseményre. Ugye nagyon exkluzív showt ígérnek a szervezők. Itt Budapesten tényleg az atlétika világnak a legjobbjai gyűlnek össze gyorsasági, ügyességi dobószámokban, és hogyha megnézzük a kalapácsvetésnek a döntőjét, a 8 legjobb versenyző érkezik. Ugye rajtad kívül itt lesz a már többször említett Ethan Katzberg, a francia Jan Sosinán, az ukrán Mihailo Kohán, a lengyelek klasszissa Pavel Fajdek, és még említhetném a német versenyzőt Merlin Hummelt, és akkor már nem hagyom ki sem az amerikai Winklert, sem pedig a Csemi Slivchukot. Tehát tényleg a legjobbak lesznek itt a kalapácsvetés döntőjében. Az, hogy ezen az atlétikai versenyen ilyen exkluzív körülmények között, mert tényleg egyszeri és első alkalommal megrendező viadal ez. Ez mennyire jelent neked motivációt, plusz extra bizonyítási vágyat az, hogy hát a többi között hazai pályán is versenyzel, nem csak ilyen neves versenyzők között.
Abszolút, ez szerintem egy magyar versenyzőnek ez a legnagyobb motiváció, hogy hazai földön, hazai közönség előtt mutathatja meg gyakorlatilag a legnagyobb színpadon saját magát. Ez nekem is óriási motiváció, és szeretném is nyilván kihozni magamból a legjobbat, amit tudok. Szeretnék ezt most el mondani, hogy nyilván én is azért készülök, hogy szeretnék első lenni, a versenytársaim is ezért készülnek, és hogyha megnézzük itt a versenytársaim egyéni csúcsot, tehát 8 olyan versenyző jön el, aki gyakorlatilag az idén dobott már 80 méter, tehát szerintem egy nagyon nagy versenyre lehet számítani, és ahogy te is említetted, itt a rendezők nagyon nagy showt ígérnek. Erről nagyon keveset tudni igazából még versenyzőként is, hogy fog kinézni pontosan, de hallottam már dolgokat, hogy lesznek a világítások, mi lesz befestve, tehát ez nagyjából tényleg ilyen részletekig lemenően egy show műsor is lesz egyben, atlétikai viadal mellett, hogy fluoreszkáló festékkel fújják le majd a kalapácsot, és akkor az, ahogy száll, akkor az nagyon szépen meg lesz világítva, és ilyen nagyon impozánsan fog kinézni, meg ugye a versenyzőknek a verseny előtti bemutatása is egy ilyen különleges elemekkel lesz megtöltve, szóval én egyébként ezt a részét is nagyon várom már.
Ehhez hogy tudsz viszonyulni, ezt te élvezed, szereted, tehát azért elviseled, hogyha van egyfajta figyelem a kalapácsvetésen, az atlétikán, vagy pont az ellenkezője vagy, hogy nem szereted az ilyen felhajtást, az ilyen showt?
Az igazsága az, hogy verseny közben én ezekre a dolgokra megpróbálok nem annyira figyelni. Tehát attól függetlenül, hogy ez most egy ilyen show elemekkel körített verseny, attól függetlenül nekem ez egy világdöntő. Tehát ugyanúgy megpróbálok csak saját magamra figyelni, mint bármelyik más nagy nemzetközi viadalom. Viszont nagyon kíváncsian várom tényleg, hogy ez hogy fog kinézni, mert ez egy első rendezésű verseny, szóval szerintem a rendezők nagyon oda fogják tenni igazából magukat, és hát az nem titok, hogy azért a magyar rendezésű világversenyek azok mindig nagyon-nagyon jól sikerülnek, és jó hírrel mennek el a világba, és szerintem ez most sem lesz másképp. Tehát amennyire tudok, majd azért megpróbálom én is élvezni ezeket a dolgokat.
Versenyeztél már idén hazai pályán, nemzetközi mezőnyben, ugye a Gyulai Memoriálon, meg azt megelőzően ott volt a 2023-as világbajnokság is, szintén itt a Nemzeti Atlétikai Központban. Előnyt jelent az, hogy te ismered a dobókört, ismered a körülményeket, tehát tisztában vagy azzal, hogy mi vár rád a hazai pályán.
Igazából, hogyha most jól végig gondolom, talán a Mislivchuk az egyetlen, aki igazából ebben a dobókörben meg nem versenyzett. Tehát ez, mindenki másnak megvan ez, hogy már ismeri azt, hogy milyen környezetben fog dobni. Az én előnyöm az a hazai szurkolótábor lehet majd, és most már nagyon sok éve folyamatosan bebizonyosodik saját magam számára is, hogy ez mekkora előnyt tud jelenteni. Ugye mind az idei Gyulai Memoriálon, a tavalyin is, a 23-as világbajnokságon is. Én azt éreztem, hogy óriási erőt kapok a lelátóról.
Feltehetően most is így lesz majd pénteken, ugye akkor rendezik a kalapáncsvetésnek a döntőjét a világdöntőn. Az, hogy az a döntős mezőnyről már arról volt szó, és elmondtuk, hogy 8 egészen kiváló versenyző van itt, de egyébként ezzel foglalkozol-e, tehát nézed-e a többi sportolót, az ellenfeleket, hogy ők milyen munkát visznek véghez, hogyan mozognak a dobókörben, tehát te figyeled-e őket mondjuk verseny közben, vagy abszolút magadra fókuszálsz, magadra összpontosítasz?
Hogyha ezt most el kéne osztanom mondjuk 100%-ban, akkor 85%-ban magamra figyelek, és 15 a verseny. Mert természetesen azt is figyelni kell, hogy hol jár a verseny, hogy a többiek mekkorát dobtak, de nálam nem fordul elő az, hogy leülök, és akkor végignézem a versenyt, mint egy néző, hanem nekem ott közben saját magammal kell foglalkozni, próbálom fejben összerakni a mozgást, az izmaimat melegen tartani, de természetesen figyelem, hogy mi történik körülöttem, de nagyjából ebben az arányban, ahogy elmondtam.
Most kedden beszélgetünk, maga a verseny az pénteken lesz. Hogyan telnek majd a következő napok? Említetted korábban itt még stúdión kívül, hogy most már céltáborban vagy. Mit tartalmaz mindez, és valóban mit kell még elvégezned magáig a versenyig?
Ugye szombat óta itt vagyunk fönt a fővárosban, és egy ilyen mini edzőtábor, amit mi céledzőtábornak hívunk. A világdöntőig itt készülünk Budapesten. Ez egy picit azért jó, mert a hazai megszokott környezetből ki lehet szakadni, egy olyan helyen megcsinálni az edzéseket, ami világszínvonalú, felszereltségű, gyönyörű, szép, csak mi vagyunk igazából a pályán, tehát hogy minden adott ahhoz, hogy nagyon jó minőség és nyugodt edzéseket tudjunk csinálni, hiszen ez a fontos ilyenkor már, és ezek igazából szerintem meg is van már most ebben a 3 napban, ugye, ami elment edzéssel. Ebben a 3 napban is megvan az eredménye, hiszen látszik ez, hogy folyamatosan napról napra egyre javulnak a dobások, egyre messzebb száraz a kalapács, és még mindig van gyakorlatilag egy minimális idő péntekig.
Ugye említetted, hogy itt ezen a világdöntőn mindenki, aki részt vesz, győzni akar, te is természetesen. Nem azt kérdezem, hogy milyen helyezéssel lennél elégedett, viszont arra kíváncsi vagyok, hogyha méterben vagy centiben kellene megfogalmaznod a saját magad elvárását, akkor mi lenne az?
Én azt mondom így előzetesen, hogy az edzések eredmények alapján a 82 méter az elvárható lehet. Helyezésben meglátjuk nyilván, hogy ez mire elég majd. Arra is, hogy most a 82 métert nézzük, annál nem is tudom, lehet, hogy 7, a Mislipcsukon kívül lehet, hogy mindenkinek nagyobb a 82 méternél az egyéni csúcsa. Viszont azt azért nem túl elképzelhető, hogy azzal majd a 7. helyen végzek, hogy a dobok 82-t, de tehát nagyon-nagyon, tényleg nagyon erősen veszőny, meglátjuk, hogy mire elég majd, én ezt tudom előzetesen mondani.
Egy kalappal várjuk a versenyt, és természetesen szurkolunk majd. Halász Bencivel beszélgettem.
Köszönöm szépen, itt lehettem.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milan Fiskó! hatodik.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Ismét Feckó Tamás a DVTK vezetőedzője. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Ma még marad a derült, száraz idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Feckó Tamás a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Feckó Tamás három csapatot is feljuttatott az NB1-be, a Balmazújvárost, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot. Jól ismeri a diósgyőri közeget is, hiszen 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. Megnevezték a labdarúgó aranylabda gála jelöltjeit. A legjobb csapatok mezőnyében az Arsenal, a Bayern München, a Bodø Glimt, a Paris Saint-Germain és a Flamengo szerepel a listán. Az edzők között négy spanyol is szerepel a névsorban. Mikel Arteta, Unai Emery, Luis Enrique és Luis de la Fuente. Az ötfős listán a belga Vincent Kompany is ott van. Az eredményhirdetés és a díjátadás október 26-án lesz. Ma reggel is tűzriadó volt abban a berlini szállodában, ahol a női kosárlabda világbajnokságon szereplő magyar válogatott is lakik. Egy közeli parkolóház szeméttárolójában keletkezett tűz. A magyar válogatott ma pályára lép a negyeddöntőbe jutásért. 17 óra 45 perctől a japánokkal játszik. A találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre reagált az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta az országgyűlésben, a Tisza kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A mostani döntés célja, hogy a jogrendszerben alkalmazott elnevezések egységesek, következetesek és egyértelműek legyenek. A Duna rekordalacsony szintje miatt a lágymányosi öböl kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Megakadályozták a tűz tovább terjedését a főváros 14. kerületében, a Stefánia úton, ahol egy társasház tetőszerkezete kapott lángra. A katasztrófavédelem közölte, mintegy 600 négyzetméteren égett a tető. A tűz tovább terjedt két lakásra, három erkélyre és több épületet is veszélyeztetett.
Közlekedés.
A fővárosban tűzesek miatt lezárta a rendőrség a Stefánia út, Egresi és a Tököli út közötti szakaszát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap délelőttig országszerte derült, száraz idő lesz. Majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Ma még csak az Észak-Dunántúlon, holnap már sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 35 perc a pontos idő, a mikrofonnál továbbra is Jó András. Adásunkat pedig kosárlabdával folytatjuk. A 28 év után ismét világbajnokságon szereplő magyar női kosárlabda válogatott már a második csoportmérkőzés követően bebiztosította szereplését az egyenes kieséses szakaszban, a Dél-Korea elleni győzelemmel pedig az is biztossá vált, hogy Völgyi Péter csapata a B-erő 4-es második helyén végez, így az A csoport harmadikjával Japánnal találkozik a negyed döntőért. Na, a mieink, mint ismert, tegnap 82-73-ra legyőzték Dél-Koreát a berlini világbajnokság harmadik fordulójában. Majd Nyágúj Gergely készített interjúkat, először hallgassuk meg Studer Ágnest.
Feljött az ellenfél, viszont nektek volt válaszotok a legvégén, és gyakorlatilag a legnagyobb különbség éppen a legvégén volt, pedig azért rezgett egy kicsit a léc, de nyertetek, nyertünk. Két meccs a csoportban, megjött evés közben az étvágy.
Igen, mondhatjuk azt, szerintem egy nagyon jó meccs volt. Igazából tudtuk, hogy nagyon kellemetlen ellenfél, gyorsak, rohannak, nem állnak meg egy pillanatra sem. Próbáltunk erre készülni, teljesen más ez a kosárlabda, amit ők képviselnek, mint a mi európai stílusú kosárlabdánk. Úgyhogy erre próbáltunk teljesen átszellemülni, hogy tudtuk, hogy hány három pontos képesek dobni, milyen gyorsan tényleg össze-vissza futnak. Úgyhogy javarészt azt mondom, hogy sikerült megcsinálni, de nyilván mivel nem ehhez vagyunk szokva, és ahogy fárad az ember, ezért vannak, esnek bele hibák, de aminek nagyon örülök, hogy a végén mi tudtunk jól reagálni, mert ők közben fél időben változtattak egy védekezést, ami egy kicsit, amit előtte figurákat csináltunk, az már többé nem volt olyan jó, mert magunkat hoztuk kellemetlen helyzetekbe, de végül nagyon örülök, hogy igazából az az akarat, ugye mert láttuk, hogy mennyire fontos szerepe volt a támadó lepattanóknak, tehát ez a küzdés része, ezáltal így a végén így mi tudtunk jól kijönni belőle.
Őszinte leszek, az elején kerekedett a szemem egy-egy gólpasszad után, hiszen tényleg akár belőbölt labából, akár lábok között mindenkit kicselezve olyan labdákat hatta, amiket a lányok nem tudtak kihagyni, és valóban a fél idő az kulcsfontosság volt, egész pályán letámad után a korra, de mégis fel tudtatok ebből állni. Mi volt ekkor a kulcs, vagy mit tudott elmondani Völgyi Péter szövetségkapitány, hiszen mégis úgy éreztem, hogy a nyugalmon és a megfoltottságon a szó, vagy a hangsúly, és végig 80 pont fölött dobtatok Dél-Korea ellen.
Igen, amúgy igazából nagyon jó ritmusba kezdtem a mérkőzést, és azt éreztem, és aztán talán ez a szünet egy kicsit, hogy mondjam, az én ritmusomból egy kicsit visszament, de igazából ezért vagyunk csapat, hogyha esetleg egy-két játékosnak van egy-két rosszabb döntése, vagy eladott labdája, akkor fellép valaki más, és most láthattuk, hogy például milyen fontos volt nekünk Ivonnak a tapasztalata, amiben maga mögött van a karrierje mögött, úgyhogy mert a végén ő így nagyon jól tudott, és igazából nagyon örülök, mindegy, hogy én vagyok a pályán a végén, vagy nem, örülök, hogy sikerült nyerni, és igazából mi jobban próbáltunk ott a kispadon egymás között beszélni, hogy figyeljünk akkor azokra a támadásokra, hogy ne annyi labdavezetés legyen, mert akkor magunkat hozzuk kellemetlen szituba, és plusz a bírók is változtak meccs közben, tehát amit az elején befújtak Faltnak, azt így közben elkezdték engedni, úgyhogy ez kell majd a következő meccsre egy kicsit nekünk hamarabb kapcsolni és alkalmazkodni. Viszont amit még pluszba kiemelnék, hogy ami még át tudtunk lendülni, vagy aminek köszönhetően az a fantasztikus szurkolók, akiket végig hallottunk, úgyhogy olyan úgy is lesz, hogy egy csapatnak vannak lentjei egy mérkőzésen, de ez az, ami egymás, a játékosok, ahogy biztatjuk egymást, és a szurkolóink tudnak átlendíteni minket, úgyhogy ennek nagyon hálás vagyok, hogy ennyien itt vannak kint és támogatnak minket.
A 4 pontos Studer Ágnes után következzen a 6 pontig jutó Josepovics Kinga.
Amikor nagyon szorult a hurok, és amikor teljesen védekezést váltott Dél-Korea, ki kellett találni valamit, és át is vették a vezetést, és úgy tűnt, hogy akkor Völgyi Péter szövetségkapitánynak a megoldása Josepovics Kinga volt, hiszen bejöttél, és ott talán egy percemről volt két nagyon-nagyon kulcs lepattanod, és két olyan zicsed, amikor hárman öltek egyszerre. Hogyan tudtad ezt fejben egyáltalán oda tenni, és hát tényleg Nyilván tudom, ez egy csapatjáték, mindenki hozzáteszi a részét, de ez egy 18-es ifjú hölgytől szenzációs volt.
Köszönöm szépen, igazából azon voltam minden erőmmel, hogy az első fél időben kicsit több hibával játszottam, és mindenképpen ezeket akartam kijavítani, és nagyon örülök, hogy még az utolsó negyedben is kaptam játék lehetőséget ezek után is, és azt meg, hogy tényleg így tudtam ezt kamatoztatni, ennek meg végképp örülök.
Időközben elszaladt mellettünk ugye két tavalyi csapattársad, ugye Török Ági még mindig majd Pécsen folytatja, Dulpanka Győrbe igazolt. Jó látni a csapat egységet és azt a rengeteg mosolyt, és tényleg nem akarjuk már emlegetni ezt a francia meccset, de mintha az egy teljesen más világbajnokság lett volna, és valóban Nigéria ellen elkezdődött az a világbajnokság nektek. Meddig tarthat? Hiszen azért ugye most jön egy nyolcad döntő, és azért, ha egy kicsit talán az ember már gondol előre. Biztosan ez a VB megint csak mutatta, hogy bárki megverhet bárkit, de amennyiben azt is behúzzátok, ugye tudod, hogy ki lesz a negyeddöntős ellenfél, Egyesült Államok, ami viszont azt hiszem, hogy egy ifjú kosárlabdó életében, pályafutásában egy világbajnokságon az USA ellen játszani elmondhatatlan 14 ezer ember előtt.
Mindenképpen. A meccseket illetően én azt gondolom, hogy most ez, hogy tényleg ezt tudtuk csinálni, ez szerintem adott nekünk egy olyan lendületet, ami még talán szerintem sokáig kitarthat, és annak ellenére, hogy kicsit elfáradunk, meg ez egy nagyon gyors lendületű meccs volt, és mindenképpen minden percben szerintem mindenki maximálisan kihozta magával, amit lehetett. Szerintem ez olyan lendületet tud nekünk így adni, így mentálisan is, hogy szerintem még sokáig kitarthat.
Nagyszerűen játszottatok sok elemben, de volt nagyon sok hiba, megint 20 fölötti eladott labda, nagyon sok kihagyott zicser, tehát ami ebből a jó, hogy még mindig van feljebb, lehetett, hogy jobban is játszani. Fogtok? Tudtok?
Mindenképpen, és minden meccsen kitűzünk magunknak egy célt, hogy pont az eladott labdában, hogy kicsit csökkenteni tudjuk őket, és azt gondolom, hogy ezen nagyon keményen dolgozunk, még mindig nagyon sok hibával játszunk, de az, hogyha még ezen felül is tudunk így játszani, akkor azt mondom, hogy ezt így elfogadjuk.
A telepi mérkőzés legeredményesebb játékosa Juhász Dorka volt 22 ponttal és 11 lepattanva, ez ugye dupla-duplának számít a kosárlabdában, de most nem vele következik egy interjú, hanem a 14 pontig jutó Takács Kisvirággal, a riporter pedig továbbra is Nyágúj Gergely.
Most már elneveztetek benneteket ikertornyoknak, a magyar ikertornyoknak Dorkával, viszont éppen ezt emeltem ki például a Jozapovics Kinga esetében, hogy amikor nagyon kellett és amikor szorult a hurok, akkor egészen fantasztikus teljesítmény nyújtott rövid időn belül, Studeragica zseniális passzokkal hozott titeket játékba az elején, tehát mindig volt egy olyan ember, aki kisegítette a többieket, amikor tényleg meleg volt a pite.
Igen, én azt gondolom, és én mindig ezt is vallom, hogy szót kell ejteni azokról a játékosokról, akik elvégzik azt a munkát, ami sokszor a statisztikában nem látszik, és amit nem emelnek ki a különböző cikkek. Én azt gondolom, hogy mindenki egytől egyig, aki pályára lépett, aki nem, aki keveset játszott, aki sokat, mindenki ugyanúgy hozzátette ez a győzelemhez. Én nagyon örülök annak, hogy Kinga is így szállt be, de bárkit ki tudnék emelni, akár kezdve Dulpankától, Török Ági, ahogy beszállt, Kányási Veronika, tényleg sorolhatnám végig az egész csapatot, Judy is, tényleg tudtunk egy kicsit pihenni, és mindenkinek volt ideje arra, hogy szusszonjon egyet, hiszen hatalmas tempóban kellett ma játszani, és mindig ez volt az előnyünk, hogy csapatként játszunk, és mindig vannak olyan extra teljesítmények, amik előre visznek minket, de valójában együtt és egymásért küzdünk az utolsó másodpercekig.
Szeretnék valamit tudatosítani a fejedben, amit biztosan tudsz. A világbajnokság 12 legjobb csapata között Európában ott lesz majd Franciaország, Olaszország, ott lesz a házigazda Németország és Magyarország.
Hihetetlenül jól hangzik. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk és szenvedtünk az elmúlt években azért, hogy most ez megvalósuljon, és én azt gondolom, hogy rengeteg bántást kapunk mindig, és mi ezt félre tudjuk tenni, és csak is egymásért és a játék szeretetért megyünk tovább, és tudjuk azt, hogy mi a célunk hosszú távon, ez a legfontosabb dolog. És ezután is szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik itt vannak velünk, akik elkísértek minket, vették a fáradtságot, pénzt, időt, semmit sem sajnálva, hogy itt legyenek velünk és szurkoljanak. Természetesen azoknak is, akik otthon a tévé előtt szurkoltak nekünk, hatalmas. Egyszerűen tényleg nincsenek rá szavak, én minden egyes alkalommal libabőrös vagyok, amikor kilépek a pályára, és csak magyar hangot hallok körülöttünk. Ez egyszerűen csodálatos, és bízom benne, hogy ezeknek az embereknek a száma csak egyre nőni fog.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
15 óra 49 perc a pontos idő a mikrofonnál Jó András Kosinttől. A hájgyú után szabadon nem fogjuk elrejteni kollégánkat, Nyágúj Gergelyt, aki ott van a helyszínen, hiszen lassan kezdődik a Magyarország-Japán mérkőzés, női kosarad világbajnokság, tehát a sportág. És a tét már a VB-n egyed döntő. Szia Geri, köszöntelek. Lassan kezdődik a mérkőzés. Milyen most a hangulat a csarnokban? Mennyire érződik, hogy ennek a meccsnek már a negyed döntő a tétje?
Hát ezt nagyon szépen köszönöm a szót, és szervusz Andis, köszönöm a kedves hallgatót. Hát itt a hangulat az még, itt most jelenleg nem a hosszú távfutó, de a kommentátor magányossága. Egyébként éppen a csapattal mindig együtt tartó média officer, ugye a magyar úriember, aki figyel a sajtóra, éppen most érkezett. Tehát ebből azt gondolom, hogy a csapat is nemrég érkezhetett meg, hiszen azért van még 2 óra a mérkőzésig, és általában minket újságírókat is csak 90 perc a mérkőzés előtt engednek be, a szurkolókat pedig 60 perccel a kezdés előtt. Úgyhogy jelenleg most egyelőre ott tartunk, hogy mindenki mindent éppen összepróbál, kipróbál, csak egy adalék, de az előttem lévő információs rendszer éppen nem működik, tehát most itt nagyon szerelnek, meg nyomkodnak, meg összeállítanak mindent, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy valóban 2 óra, most már kevesebb, mint 2 óra múlva, 17 óra 45 perckor megkezdődik valóban a nyolcad döntő, illetve hát úgy nyolcad döntő, hogy nyilván 12 csapat maradt állva, a csoport elsők bejutottak automatikusan a legjobb 8 közé, a második és harmadik helyezettek pedig ugye keresztbe játszanak, tehát Magyarország most azért játszhat Japán ellen, hiszen mint emlékezetes, a magyar csapat pénteken először 46 ponttal kikapott a franciáktól, ám ezután a 2 nyerhetőnek hitt és remélt mérkőzés szerencsére behúzta előbb Nigéria ellen, ugye az 5-szörös címvédő Afrika bajnok, majd a 21-szeres Ázsia bajnok Dél-Koreát is megvertük, és majd jöhet egy újabb ázsiai csapat, jelesül ugye Japán, és egyébként az mindenképpen jó jel és jó hír lehet, hogy az előző 2 tétmérkőzése nem is olyan régen, idén márciusban a világbajnoki selejtezőn legyőztük Japánt, illetve 2 évvel ezelőtt az olimpiai selejtezőn is legyőztük Japánt. Ettől függetlenül azért természetesen ez nem lehet garancia a sikerre, vagy nem jelenti azt, hogy a magyar csapat jobb, mint a japán. Eleve ugye a japánok 10-ek a világranglistán, mi 17-ek vagyunk. Ők úgy lettek egyébként az A csoport harmadik helyezettje, hogy az első mérkőzésükön nagyon-nagyon nagy csatában, de 102-97-re megverték Malit, dobtak rengeteg sok, 20 darab egész pontosan 3 pontos, az akkor világbajnoki csúcs volt, azóta ezt egyébként tegnap a franciák 22-re növelték. Viszont amint a japánok szembe találkoztak 2 komolyabb játékerőt képviselő európai csapattal, Spanyolországgal és Németországgal, ott már csak 58, illetve 59 pontra voltak képesek, tehát nagyon-nagyon fontos lesz itt is majd a nagyon jó védekezés. A tegnapi Dél-Korea elleni csata mindenképpen felkészíthette a csapatot erre a csatára, és egy biztos, hogy a magyarok tényleg bizakodva, a jó kedvel, ugye most, ahogy mondtam, nemrég megérkeztek a csarnokba, és kérdésemre el, ugye válaszolva Völgyi Péter elmondta, hogy bár megint volt éjszaka egy tűzriadó a szállodában, de szerencsére ezúttal ez Japánt is érintette, hiszen ugye ők is ott alszanak abban a szállodában, tehát ebből a szempontból legalább egáról indulunk. És hát egyébként a japánok tegnap utánunk játszottak, tehát néhány órával kevesebb idejük volt a pihenésre, úgyhogy mindenféleképpen vannak jó előjelek, az eddigi 20, több mint 20 átlagosan eladott labda nem az, viszont az egyébként nagyon érdekes és nagyon fontos adat, hogy a Juhász Dorka Takács Kis Virág kettős, ugye akit mindenki csak ikertornyoknak beszél, ez most már a nemzetközi sajtóban is, második, illetve 5. helyen áll az egész világbajnokságot összefoglaló statisztikában a lepattanókat illetően, illetve Magyarország csapat szinten a harmadik, úgyhogy a kulcsembereinkre ezúttal is nagy feladat hárul, megvan a taktika, de hát értelemszerűen nem csak mi készülünk föl Japánból, hanem nyilván Japán is belőlünk.
Ugye Japánt már ismerhetjük, ezt ugye nem is olyan régen találkozott a két csapat. Mi változott azóta a japánok játékában szerinted?
Hát egészen pontosan 3 ember cserélődött ki a keretben, tehát abból a 12 főből, akik ugye ott voltak Törökországban a világbajnoki selejtezőn, ott 3 ember jött, illetve ment. És egyébként nagyon nagy különbség nem lehet, ha már egyébként a japán csapatról beszélünk, azért van, hát talán azt mondom, hogy hát ha nem is azt mondom, hogy sztárjuk, de van 2 kiemelkedő játékosuk, az egyik az a Mai Yamamoto, aki a Las Vegas Aces csapatában, a WNBA-ben játszik, és egyébként Juhász Dorkának lehet is vele szemben személyes tapasztalata, rövid, vagy hát nem régi emléke, hiszen éppen még augusztus 16-án a Minnesota és Dorkáék a Vegas vendégeként tudta 92-87-re nyerni, tehát eleve egy olyan játékos, aki bár egyébként ő is a csapatában mondhatjuk azt, hogy hát nem nem egy kulcsjátékos, nem akarom mondani, hogy mellékszereplő, de tehát Yamamoto azért nem a WNBA sztárok egyike, de ha már valaki ott játszik, akkor mindenképpen jó lehet. Illetve van nekik egy olyan európai légiósuk, Stefani Mavuli, aki pedig Spanyolországban éppen most az Avenida csapatához igazolt Zaragozából, és azért ő is a bajnokságban ugye 35 meccsen 17 percet és 6 pontot átlagolt, de a többségük egyébként a japán profiligában játszik, és hát amit tudunk az, hogy nagyon hajtós és gyors és kemény ellenfél a japán, illetve ha már a sztárokról beszélünk, az egyik legnagyobb erősségük az a Corey Gaines, az a szövetségi kapitány, aki 2025 óta az amerikai úriember irányítja a japán csapatot. Akinek egyébként japán az édesanyja, tehát innen a kötődés, és ő korábbi NBA játékosként, illetve WNBA-ben a Phoenix-el bajnok lett. Tehát mindenféleképpen egy nagyon-nagyon komoly taktikai és edzői háttér áll mögöttük. Ugye a japánok sosem adják föl, ezt pontosan tudjuk, de azt hiszem ismerjük a játékstílust, és amennyire nekik kellemetlen az európai stílus, az, hogy magasabbak vagyunk, jóval magasabbak vagyunk, nekünk pontosan annyira kellemetlen a japán stílus, ez a rohanós és tényleg ugrálós, pattogós, mindenhonnan is eldobják a hármast, és nyilván az első meccsen ez bejött, de megint csak ismétlem, Spanyolország és Németország komolyabban védekezett ellenük, és nem is jutottak 60 pont fölé. Ez a cél, hiszen ugye a legutóbbi két meccsen is sikerült őket ilyen 60-65 pont körül tartani.
Nyágúi Gergelynek köszönjük szépen, jó készülődést kívánunk neked a mérkőzésre. Ahogy mondtuk korábban, a Magyarország-Japán női kosárlabda világbajnoki mérkőzés 17 óra 45 perctől majd élőben követhetik itt a Nemzeti Sportrádióban a hallgatók. Mi most elmegyünk egy rövid zenére, aztán pedig folytatjuk majd a sportkörrel.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Megvan!
Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Ugyan fél perccel korábban, de köszöntjük Önöket, ez a Nemzeti Sportrádióban a Nemzeti Sportkör, a stúdióban pedig Spiller István, az MTI szakírója, Gergerics József, az MTI sportszerkesztője, valami Bitman Emil, az MS Sport Hírekért felelős szerkesztője. Sziasztok! Igyekszem azért komolyabb lenni az adásban. Kosárlabdával kezdjük a szerkesztő javaslatára, ami egyébként nem is rossz javaslat, hiszen ugye Japán ellen játszik a legjobb 8 közé jutásért a magyar női kosárlabda válogatottunk ugye a berni világbajnokságon. Hogyan értékelnétek eddig a válogatottunk játékát?
Osztályozzuk. Eddig egy erős négyes.
Ötös skálán, vagy tízes?
Ötös skálán négyes. De emelkedő négyes. Nyilván a franciák elleni meccs az eredményt nézzük, az nagyon nem volt jó. Ugyanakkor, mint a későbbi eredményekből kiderült, a jó ugródeszka volt. Még akkor is, amikor a dobbantóra érve nagyon besüppettünk. És utána pedig nagyon, nagyon jó játékkal, ugye mondjuk a szombatnál bele kell venni az, hogy az előző pénteken meg nagyon későn kerültek ágyba a játékosok, de azt leszámítva viszont szerintem tök jó, és tegnap este nézve a német Mali mérkőzést, tök jó, hogy a második győzelmünk is megvan, mert amúgy a németek játszanánk most, és az egy sokkal nehezebb falat lenne, mint ez a japán válogatott, amely egyébként önmagában nem rossz, de messze nem legyőzhetetlen Berlinben.
Én egyetértek, ami nekem a...
Mit csinálsz?
Legnagyobb problémám az a rengeteg labda eladás. Ezen kell feltétlenül változtatni. Ezt leszámítva viszont szerintem nagyon-nagyon jól játszik ez a női kosárlabda válogatott. Engem bevallom, a francia meccs nem zavart. Mi erről pont az Emillel együtt itt voltunk közvetlenül a francia meccs előtt, és én ott is azért pedzegettem. Nyilván azt nem lehet kimondani, hogy el kell engedni, de mindenki tudta, hogy a második és a harmadik meccs a fontos. És egyébként én pont a hoki válogatottal példáloztam, hogy a hoki válogatott, amit megcsinált az Elit VB-n, hogy azért tudott bemaradni, mert pontosan tudta, hogy melyik meccsen kell jól játszania. És ezt csinálta meg. Tehát az, hogy kikapsz a francia, a olimpiai ezüstérmes francia a válogatotton 40 pont a kosárlabdába, ezt be kell tudni nyerni. Ott mindenki tudta, hogy az a meccs nem fontos. Ott ki kellett menni, próbáljuk meg élvezni a játékot, játszunk bátran, ne legyünk görcsösek, de azért 40 pontos vereség, azért 40 pontos vereség, és egyébként pont a meccs után már nem emlékszem, hogy melyik játékosunk nyilatkozta, hogy ők előre beszéltek róla, hogy előfordulhat ez. Tehát, hogyha ez bekövetkezik, akkor ne demoralizálja a társaságot. És ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ez nem is történt meg, mert pont azért, mert erre föl voltak készülve, tudták, hogy mit akarnak megnyerni. A következő két meccs egyikét, vagy jó esetben mindkettőt, aminek köszönhető egyébként az a japán jön, amelyik verhető. Ezt azért is mondom, hogy verhető, mert egyrészt ugye a isztambuli selejtező tornán, amiről kijutott a magyar válogatott, megverte Japánt, és hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor egyébként az olimpiai selejtezőn is megvertük Japánt, az mondjuk itthon volt. Tehát, hogy a legutóbbi két találkozón, ami tétmeccs volt, megvertük Japánt. Ez nem azt jelenti, hogy mi egyértelmű esélyesei vagyunk ennek a mérkőzésnek, de reális esély van 8-ba kerülni, ami például a legutóbbi magyar VB szereplés alkalmával ugye nem így történt, mert ott 10-ek lettünk.
Az, amiről beszéltél, bocsánat, Emil, az, amiről beszéltél a franciákkal kapcsolatban, azoknak szól, akik most csöppentek bele így a női kosárlabda életébe, vagy ámblok, nem tudom kinek, mert hogy alapvetően ez érthető, hiszen ugye, ahogy mondtad, a jégkorongnál is ezt láthattuk.
Ugye 46 pontos vereség, az hokiba egy 5-6 gól.
Sőt, és akkor hanem több.
Lehet, hogy több.
7-8. De benne, most például hokiba, kikap a magyar válogatott 8-0 a Kanadától, és akkor mi van?
De csak nem nekem tudod, mi jutott eszembe, hogy amikor a francia egy tök jó csapat, és hogy esetleg ő kényelmesebben, meg első meccseken könnyebb legyülni, maradjunk hokiválogatott, 70 év után feljutunk, Zürich, szlovák, azt hittük, hogy átgázol rajtunk. 13 másodpercen múlt, hogy nem szereztünk pontot ellenünk. Én abban bíztam, hogy ebből ezért lesz szorosabb, mert ez a francia még neki ugyanúgy egy nyitó meccs, mint nekünk. De az a 46 pont, ez nem ülte meg senki gyomrát, csak azoknak, akik totál felületesen követik ezt a sportágat.
Pontosan erre gondoltam, így van.
Csak azoknak igen. Üli meg a gyomra. De a lányok ezt előre kalkulálták, és nyilván utána tök jó pszichológiailag belementek a másik két meccsbe, és most remélem a maiba is. Ez egy nehezen, de hozható meccs.
Szerintem a francia meccsel egyáltalán nem kell foglalkozni, meg is mondom, hogy miért. Ugye ez egy esti találkozó volt, és mi másnap kora délután játszottuk azt a Nigéria elleni találkozót, amiről pontosan tudta a játékosok, a szakma és tehát a csapatmenet dolgozók, hogy azt meg kell nyerni. Főleg azok után, hogy tudtuk, hogy Japán is mit játszott, nem Japán, Dél-Korea mit játszott az első mérkőzésén. Na most onnastól kezdve, hogy direkt megnéztem a kezdést, hogy úgy kezdett Franciaország, hogy 29-11. Mindenki tudta az első negyed után, hogy ebben nem szabad több felesleges energiát beletenni, mert játszol egy szoros meccset a franciákkal, és lehet, hogy a másnap látja a kárát. Tehát szerintem egy tökéletes csoportkörv terve volt a magyar válogatottnak, és mivel megnyertük a második és a harmadik meccset, szerintem teljesen felesleges arról beszélni, hogy most a franciáktól mennyivel kaptunk ki, és látva azt, ahogy egyébként utána Nigéria elleni mérkőzést egy picit nehezebben, de megnyertük, majd volt egy nagyon picit döcögős Dél-Korea elleni kezdés, de egyébként végig magabiztosan vezettünk és nyertünk. Innestől kezdve nincs miről beszélni, ott vagyunk a legjobb 12-ben, egy kosárlabdában, szerintem ez óriási dolog. Ma pedig jön az a japán válogatott, amely szerintem abszolút verhető, és ennek a találkozónak szerintem az esélyese, most már a magyar csapat, nem csak a közelmúlt miatt, hanem az itt látott teljesítmény alapján is. Japán mind a két európai csapat elleni meccsét simán elveszítette, és nézegettem így a legjobb játékosainak a statisztikáit, nekik is van egy WNBA játékosuk, de eddig eléggé visszafogott. Nekünk meg van két olyan magas emberünk, főleg Juhász Dorkáról mindenképpen beszéljünk, aki elképesztő formában van, és ha nem találják még itt néhány óra alatt az ázsiaiak az ellenszert ellenük, akkor szerintem ez egy nehéz, de nyerhető meccs lesz. Én nagyon szurkolok a lányoknak. És aztán jön az ajándék, az amerikaiak elleni találkozó, mert az, bárki bármit mond, ott nyilván az esélyesség terhe nélkül lehet megnézni, hogy milyen a kosárlabda a tengeren túlon. Juhász Dorka tudja, a többiek még nem látták, de ne szaladjunk ennyire előre. Nehéz meccs lesz, de szerintem mi vagyunk az esélyesek, és ezzel élni tudni kell, és szerintem élünk is.
Akkor beszéljünk Juhász Dorkáról, hogy az előző mérkőzésen 22 pontot szerzett, és 11 lepattanó, jól emlékszem. És ha szintén jól emlékszem, akkor az előző japánok elleni mérkőzésen 35 pontot dobott.
Igen, de ebből az ellenfés tanulni fog.
A kérdés az az, hogy most is rá fog így épülni.
Varga Barnára is készült a Fener, aztán mégis felállt egy gólt. Tehát, hogy ne tudják, hogy mit kell csinálni, hogy meg tudják-e valósítani, az egy másik kérdés.
A többiek mennyit dobnak?
Az Euróliga előző idényének legjobb játékosáról beszélünk. Tehát, hogy erre készülhet, de ő azért lett az Euróliga legjobb játékosa, mert ő klasszis.
Amit István mondott, nyilván kellenek hozzá a külső emberek. Mert hogyha...
Nyilván, ez egy edzői stratégia, hogy van az ellenfélnek egy sztárja. Hogy azt mondod, hogy őt hagyom, és a többit fedem le, vagy megpróbálom őt kiszedni. Ez nyilván attól függ, hogy mennyire tud egy játék szervezésbe is. Ezt majd a japán szövetségi kapitány és a stábja fogja eldönteni, hogy mit, vagy fogd meg, erezd meg. Ha ez nem megy, akkor mikor váltok? Mert ha első negyedben a Dorka már két számjegyű pontnál jár, akkor nyilván nem jó volt a receptkönyv helyen kinyitva. A francia válogatottra annyit még mondanék, hogy 110 pontok fölött dobált. Tehát tegnap meghallgattam a nigériai nemzeti sportkört, ott a nigériai újságírók nagyon szomorúak voltak, hogy úgy estek ki, hogy 111 pontot kaptak.
A harmadik negyed végén 96 pontnál járt
Franciaország. Igen, három negyed után.
Félelmetes.
Mindegyik kosár van 10 perces negyedekkel.
Igen.
Tehát, nem NBA-ről
beszélünk. A Dorka meg egy hete mondtam, hogy ő a ilyen szoboszlai kategória, és a magyar sportegén, beleértve, hogy a világ legerősebb bajnokságában játszott, és ugye ez egy ilyen idénybajnokság, tehát mellette kell egy európai klubnak is lennie. Mind a két lovat nagyon jó üli meg, volt sérülése, de hogy látszik, testileg, lelkileg, tehát a saját lelke is rendben van, és az egész mentalitás, amit ő hordoz, az úgy végigragad mindenkire. Tehát ahogy amikor pihenteti a szövkap, akkor is lehet látni, hogy a padon is milyen hangulat uralkodik egy szoros meccsen is. Nem éreztem az utolsó két meccsükön, hogy a kollégákkal megmondhatom, de ezt nyerjük. De tegnap volt, hogy fordított a Korea, de közben úgy lopott labdát, hogy visszajátszásra visszapattan, itt dőlt el.
És volt még olyan jelenet, szintén a negyedik negyedben, hogy Dorkáról dobtak egy hármast a koreaiak. Nem a következő támadásból, de az azt követőnél pedig elkérte, visszaválasz.
Meg egyébként, hogy hogy teszik ki, tehát, hogy a, ugye két magyar meccsen is ő volt a meccsembere, és akkor a Európai Szövetség úgy teszik ki, hogy Dorka time. Tehát, hogy egy ilyen...
Amúgy az ilyen, az ilyen sokat
mond, ez sokat mond egy játékosnak a tudásáról, meg megítéléséről.
Mert nem csak azt mondja, hogy magyar sajtó emeli csak fel, hanem a nemzetközi sajtó
is. Egy kevésbé ismert játékos, akinek van egy nagy meccse, ott biztos, hogy nem ilyen felütéssel teszik ki, tehát, hogy úgy veszik a Kossáth Szövetségnél, hogy őt mindenki ismeri, ami egyébként jogos, mert most még egyszer, tehát ez olyan, mintha a Szoboszlait a Bajnokok Ligája legjobbjának választották volna.
Az nagyon jó példa volt a Dominik, igen. Meg egyébként vele egyébként szintet lépett szerintem a válogatott, tehát mondjuk a 4 évvel ezelőtti válogatott, és amelyik egyébként nem jutott ki ugye az olimpiára, erről beszélgettünk ezen a bizonyos spanyolok elleni utolsó negyed, ahol egyébként eldőlt, hogy leadtunk, nem tudom, 21 pontot igen. Talán, hogy azóta azért a Juhász Dorkában benne van két európai év, plusz WNBA év, egy-két fiatalunk még ügyesebb lett, de
18 éves gyerek van a csapatban.
Igen, szóval azért szintet tudott lépni vele a magyar női kosárlabda válogatott, és az, hogy ott vagyunk a világon a 12 legjobb csapat között. Tehát ha ez a végállomás, szerintem az is egy nagyszerű eredmény, bár biztos, akik imádják a kosárlabdát, meg tudjuk, hogy mondjuk nem a franciákkal vagy a spanyolokkal játszunk, hanem a japánokkal, lehet, hogy sokan legyintenek, hogy hát őket meg kell venni, és bemegyünk a 8-ba, de ha nem sikerül, és ott vagyunk a 12-be, ezt is meg kell becsülni szerintem, mert kevés olyan labdajáték van, vagy csapatsportág, ahol egyébként ott vagyunk a világ 12 legjobb válogatottja.
Ez a japán nemrég olimpiai döntős volt.
Otthon 20-ben, igen.
Döntős volt.
Mi lehet a kulcs a japánok ellen, ha és amennyiben Juhász sikerül kiszedni?
Külső dobásokat jól védekezni, tehát hogy ne szórják a triplákat, hogy abba szórni fogják.
Azzal vettük őket legutóbb kétszer, hogy ezt a méregfogukat kihúztunk.
Ezt tehát, hogy a triplákat nem szabad engedni, hogy tisztán dobják, mert ha tisztán dobják, akkor
ezt befognak. Magassági fölényünk megvan, nyilván akkor mi kell, akkor ők messziről dobálnak. Korea is ezt próbálta.
És gyorsak is.
Korea is gyors volt, de azért van még egy takács kis virág, tehát lehet, hogy a...
Ez az van a kérdésem, kire kell még támaszkodni Juhászon kívül.
Ha azt mondom, hogy ikertornyok, a szó pozitív értelmében, szerintem mindenki így érti, azért ott nem csak a Dorkát kell nekik semlegesíteni, hanem a másik magas emberünket, aki szintén nagyon jól játszik a tornán, és kellenek a lelik triplák, az ahonina betörések, tehát itt azért félrejtés nehézség, a Dorka volt eddig mind a három meccsen a magyar csapat legjobbja, vagy egyik legjobbja, de nem ő nyerte meg, hanem a csapat a meccseket. Tehát kellenek hozzá a többiek. Erre utaltál az első válaszodban, hogy azért az nem elég, hogy most van egy Juhász Dorkánk, és betesszük neki a palánk alá a festék
alatt.
Persze, tehát hogy itt azért abban a pillanatban, hogy őt becsapdázzák, ki kell lakni a labdát oldalra, jöhetnek a triplák, milyen egyszerű innen a recept Óbudáról, de hogy itt csapatmunkának kell lennie, és szerintem Bölgyi Péter ezt a csapatot most nagyon jól össze is rakta, jól olvassák a játékot, úgyhogy én nagyon optimista vagyok. Remélem, hogy nem egy túlzott optimizmus van bennem, de én most nem bizakodok.
Kellemes optimizmus.
Ez jó, ezt a szót kerestem kifejezést.
Nem bíztuk el magunk, én úgy érzem, hogy nem bíztuk, mert az meg egy rákfele lenne.
Azt nem hiszem egyébként, de hogy
elbíztunk. De nem szabad készpénznek lenni.
De persze.
Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy a előjelek alapján, a mutatott játék alapján ez a magyar válogatott jelenleg esélyesebb Japánnál, de nem annyival, hogy ez egy nagyon egyértelmű meccs legyen. Tehát ezt föl kell fogni, hogy a két csapat között azért nincs akkora különbség. Tehát, hogy itt ezt kell látni, hogy az, hogy esélyesebb valaki, az nem azt jelenti, hogy az biztosan nyer. Mert nem mindegy, hogy úgy mondjam, egy USA-magyar meccsen azért sokkal egyértelműbb különbség van, vagy markánsabb. De egyébként mindegy, ha tehát az USA-nak azért kevés ellenfele van a világon.
És talán még egy dolgot meg lehet említeni, hogy egy picivel talán most többet pihentünk, azért ennek is lehet jelentősége egyébként, hogy amíg mondjuk a franciák után mi gyorsan játszottunk Nigériával, itt most a japán válogatottnak mondjuk egy 3 órával kevesebb ideje volt pihenni. Lehet, hogy ez is egy olyan pici nüansznyi dolog, ami mondjuk a negyedik negyed végén majd jelentőséggel bír, de sok sikert a csapatnak.
17-től a 45 perckor talált majd Magyarország japán női kosárlabda világbajnoki mérkőzés, és itt élőben tudják majd követni a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. És hát miközben beszéltetek egyébként, figyeltem, csak próbáltam frissítgetni laptopot, hogy hát látom már majd azt, hogy a labdarúgóknál ugye elkezdik csepegtetni azt a 30-as listát, akik esélyesek arra, hogy megnyerjék az aranylabdát. Kollégának köszönjük szépen, sikerült, megjött, és látjuk, és előttetek is ott van az első 10 név. Elmondom gyorsan, Bellingham, Kubarsi, Kukureja, Dembélé, Bruno Fernandes, Luis Diaz, Gabriel, Haaland, Hakimi és Kane. Itt az első 10-es. Van-e nektek bármilyen meglepetés itt az első 10 név között?
Egyrészt nincs, másrészt nyilván a 30 alapján lehet azt megmondani, hogy...
Igen. De hát innen... vannak hiányzók. Még.
Mégpedig kire gondolsz?
Betennék egy magyart is a 30-as.
Akkor nyissuk meg a Szoboszlai aktát. Szoboszlainak ott van a helye a legjobb 30 között?
A mi szívünkben ott van.
Nem, szerintem akkor sportszakmailag is elfogadhatatlan lenne, ha nem. És annak egyetlen oka lenne, hogy nem volt ott a VB-n.
De ha nem lesz ott, az azért lesz.
Az csak azért lesz. Szoboszlai a világ 30 legjobb labdarúgója közé tartozik. Én ezt kimerem jelenteni. Itt szerintem ez sportszakmailag ez nem kérdés, és nem elfogultságból mondom. Tehát, hogy igazániban én azért itt ezt többször elmondtam a sportkörben is, tehát, hogy a világ legjobb középpályásai közé tartozik, a sokoldalúságát bizonyította, kiemelkedő volt a Liverpoolban. Tehát, hogy most inkább úgy fogalmazok, a Liverpoolból bárki más bekerül, nem, tehát az egy vicc lenne.
Szerintem
a Liverpool... Mondjam,
most pont azt pörgetem, hogy a Liverpool ki az, aki esetleg bekerülhetne.
Meg a Liverpool nem volt olyan jó szezonja.
Igen, szóval azért nehéz ügy, mert mi egy picit a Szoboszlai másképp látjuk, mint értemszerűen mi világklassz is magyar futballista. Én nem lepődnék meg azon, ha nem lenne benne a legjobb 30-ban, pont a világbajnokság miatt. Most ezt a 10-es névsort innen egyébként mindenki ott volt, és azért én arra is kíváncsi vagyok, hogy például Lionel Messi újra bekerül-e a 30-ba, Ronaldót lemerik-e hagyni, vagy sem. Szóval itt azért még 20 név hiányzik. Ha most itt nagyon összedugnánk a fejünket, akkor mi biztos betennénk a 20-ba, de nagyon kíváncsi vagyok.
Persze azt hittem, hogy ABC-ben jönnek.
Jó, igen, akkor még úgy indult egy
hasonló, itt a Luis Diaznál, meg a Bruno Fernandesnél kicsit ott meg
egyébként nem. Egyébként...
De amúgy egyébként...
Van benne valami az ABC-s?
Szerintem ez ABC, igen.
Csak itt lehet, hogy valami... Most mondja egy Luis Diaz, nem tudom, az összes nevét. De hogy egyébként szerintem...
Diaz, Luis, úgy van. Majdnem ott vagyunk.
Igen, csak a mindegy, akkor...
Sokra Bruno Fernandes.
Tehát, hogy akkor ott lehet valami év, de egyébként szerintem az szerint haladna.
Akkor mi ne lepődjünk meg, hogyha 11-20 között nem lesz.
Szoboszlai.
Mert akkor az eszmél.
Hát... Van két új nevünk, Kvaratskhelia és Jamal. Azt hiszem rájuk abszolút számíthatunk.
Lamine Jamal, tehát egyébként ABC-ben mennek.
Akkor igen.
Jó, akkor legalább ezt el talán.
De akkor, hogyha Lamine Jamal és Dominik Szoboszlai...
First name, given name. Attól, hogy mi alapján nézik, művésznél.
Gyorsan mondok egy SMS számot a hallgatóknak, és 0-30-55-55-605-ös.
Ha valaki tudja, írja meg, igen.
Igen, várjuk az üzeneteket, hogy ki, hogy gondolja.
A Szoboszlai küldje már elő, hogy nem vagyok.
Igen, nekem alapvetően az esélyes, a győzelemre Kvaratskhelia, nem tudom, hogy hogy gondoljátok.
Semmiképpen.
Nálam ő abszolút annyira szépen építkezett évről évre, én nálam abszolút győztesnek számít.
Nálam ő nincs a háromba.
Nálam.
Akkor inkább odaadnám Harry Kane-nek, aki legalább annyit tett a saját klubcsapatáért, mint a Kvaratskhelia, bár nem nyert bajnokok ligáját, meg ott volt a világbajnokságon, ahol szintén jól futballozott. Én azt nehezen tudom elképzelni, hogy olyan játékos legyen 2026-ban, ugye ez a 25 ősz és 26 tavasz nyár, aki nem volt ott a világbajnokságon. Ha olyan nevet kellene mondani,
de akkor... De vajon nálad számít, hogy a VB-n hogy szerepel? Elődöntő.
Hát Messinek ugye így adtunk aranylabdát.
Hát, csak Messinek Ronaldo így kapott 2002-ben.
Ezt a Messi Ronaldo, tehát azért nem nyitnám ki, mert ez nyilván egy...
Túl vastag.
Igen.
Én csak a világbajnos emlékeztetek.
A VB ennek az idények a legfontosabb eseménye. Nyilván, aki ott jól játszott egyébként nálam, a PSG-ből sem Kvaratskhelia kapná.
Hanem egy középpályás.
Egy támadó felfogású. Dembélének adnám, de egyébként Vitinha is előrébb van nálam, tehát hogyha... És egyébként lehet, hogy ezzel elmondtam, hogy nálam ez az első kettő, hogy Dembélé, Vitinha. Nálam, de ez nyilván nem én szavazok.
Hát és akkor még a Fabián Ruiz-t, mert hogy kevesen játékos van, aki világbajnok lett és bélet nyert, szóval itt a Kvaratskheliára utalva szerintem voltak olyan játékosok, akik még a PSG-ben is legalább annyit hozzátettek, és még a VB-n is jók voltak. Nem tudom elképzelni, hogy ne egy VB-n járt labdarúgó kapja 26-ban, mert hogy olyan teljesítmény, a Kvaratskhelia az abszolút a legmagasabb szín. Nem is nagyon tudok mondani még olyan játékost, aki Dominik. De ugye klubszinten viszont hiányoznak a trófeák is. És azért ilyenkor a döntéshozóknál nyilván a futballra gyakorolt hatás.
Annyira nem mondhattam rosszat egyébként, mert az NSO cikkében is lehet olvasni, hogy a legutóbbi aranylabdás Ousmane Dembélé szerint PSG-s csapattársa a grúz Kvaratskhelia kapja. Vagy ő lehet az egyik esélyes az év legjobb labdarúgóját megérhető díjelnyelésére.
Dembélé úriember volt egyébként, ha most megint megkapná.
Rúgott 5 gólt a VB-n.
Ha jól hallottam, egyébként a fülemre azt mondta a kollégánk, a Kreisz Bálint, hogy Marquinhos a következő. És Mané, úgyhogy valószínűleg marad.
Ugye 5-ig eszig eljutnak. 5-ig eszig eljutnak.
Mané, nem Mané. Az, nem fura egy kicsit? Nekem ez így megütötte a fülemet. Tehát,
kérdezzük meg Bálintot, hogy biztos ez csúpta. Mané nekem meglepetés.
De, nekem is.
30-ba.
Azt mondták, hogy biztos Mané, igen.
Ha Mané igen, akkor Szoboszlai is igen.
Akkor ez már egy jó hír. Igen.
De most nálam. Tehát, hogyha Mané bekerült a legjobb 30-ba, akkor
kik szavaznak?
Nem, ez egy jelölt is, és utána a 100 a FIFA világra...
De 30-ast kérhetjük össze.
Azt szerintem maga a France Football. És utána a 100 a FIFA világra az első 100 helyezettjének egy-egy szakírója szavaz.
Igen, de ez a 30-as listát kirakta.
Magyarországról Szőlősi György.
Tehát, hogy a 30-as listát kérhetjük össze.
Azt biztos vagyok a France Football magazin.
Amíg...
Bocsánat, most Mánét megnéztem azért a biztonság kedvéért, és valóban az Al Nassr csapatában egészen jó statisztikái vannak, de azért elnézést, szóval, hogy itt...
Akkor viszont Ronaldo is jelölt lehet.
Az a viccek vicce lenne.
Hogyha jelölt lenne?
Abszolút.
Mané, és akkor Mané?
Mánénak egy gólpassza volt egyébként a világbajnokságon. Belgák ejtették ki végül Szenegált. Azért... Ha egy szaudi bajnokságos teljesítménnyel, meg egy nagyon visszafogott VB szerepéssel be lehet kerülni a legjobb 30 közé. Nyilván Máninak viszont van a futballra, és a futballon kívül azért eredménye, mert jótékonykodik, meg egy abszolút pozitív figurája ennek a mai nagyon pénzközpontú futballnak. Máni egy pozitív példája, hogy iskolákat épít, kórházaknak adakozik, na de amikor a világ legjobb futballistáját keresünk, akkor ezek nem lehetnek szempontok, de ez jutott eszembe, hogy mi másért.
Francia gyarmat is volt szönege. Ha már France Football szoboz.
Úgyhogy nem tudom, én már, tehát várjuk most ezért mondom, ha már benne van, akkor szoboztanak ott a helyet.
45 kóbb térjünk vissza.
A világ legerősebb bajnokságában BL helyre befutó Liverpoolnak a kiemelkedően legjobb játékosa volt a Szoboszlai. Amit egyébként annyiban díjazott is a klub, vagy hát maga az egész csapat, hogy ugye helyettes csapatkapitány lett.
Hát meg új szerződést kapott, ami kiérdemelt.
Lautaro Martínez és Mbappé.
Nem, meg a nem.
Az első 10-ből hiányzott, csak utána észrevettük, hogy az ABC sor.
No, engem az érdekelne, hogy ti mit gondoltok azzal kapcsolatban, hogy ha és amennyiben Messi megnyerte volna a világbajnokságot Argentínával, akkor ismét aranylabdás...
Akkor nem kérdés.
Akkor nem kérdés.
Szerintem igen, még akkor is, hogyha nem értettem volna vele egyet, de igen, akkor megkapta volna.
De ez ugye a ha kategória. Igen. Tehát, hogyha 39 évesen még az utolsó két meccsre is tudott volna valamit elővarázsolni a kis cilinderéből, akkor szerintem akkor nem kérdés. ha Modric megkapta 18-ban, és oké, most a Messiak, tehát én mondtam, hogy ne nyissuk ki, de 18-ban ott mondjuk nyilván a Modricnak elképesztő éve volt a Reállal, meg motorja volt annak a horvát válogatottnak, de...
Meg most de, is kerettag a Nemzetek Ligájára.
Igen, de viszont de Messi ott van... nem nyert VB-t 26-ban, úgyhogy...
Viszont ott van a Rodri, aki ugye már kapott egy aranylabdát, és az volt a, talán az egyik legvitatottabb aranylabda.
Hát legalábbis a Real Madrid nagyon vitatta.
A Real Madrid nagyon vitatta, igen.
Ugye sem mennek a diát a Dóra, hogy
igen, nem már volt. Nem is mentek el,
nem? Bolykottálták, igen.
Hát ne, mondjuk... kinek hiányoztak, ugye ez egy jó kérdés, mert az európai futballnak a Reál megkerülhetetlen, meg a világ futballjának, szerintem azzal inkább saját maguknak ártottak. Most is azt mondom, hogy a Viniciusra volt írva az az aranylabda Madridban, a világ másképp gondolta, és szerintem nem gondolta rosszul. Egyébként Rodri ugye most pedig világbajnok lett, meg a Cityben bár csak egy fél idényt futballozott, de akkor mondom még egyszer, ott van mellette Fabián Ruiz, aki legalább annyit tett a spanyol válogatott VB címéhez, miután bekerült a kezdőbe a második csoportmeccsen, és ő meg BL-t nyert, és a PSG-ből is kirobbanthatatlan volt, úgyhogy ez azért szép, mert van legalább 3-4 olyan játékos, aki mellé tudsz érveket felsorolni, hogy ő miért érdemelné meg. Most itt pont Haalandot látom magam előtt.
17 másodperccel jött a következő jelölt, Lionel Messi.
Bár szerintem az, hogy a 30-ban benne van, az szerintem nem kérdés. Szerintem a 10-ben is benne lesz, de a világfutballnak azt tenne jót, ha ott is maradna. Én, aki nem szeretem, tehát ne legyen harmadik, meg negyedik, mert az akkor megint, tehát abból...
Nem, a rossz nem az optikája, nem?
Igen, tehát a 10-ben ott legyen, mert jó VB-je volt, nyilván az Inter Miami azért nem feltétlenül az a szint, az MLS-ben is... Na, szóval...
Nem bajnok.
Igen. De a 10-ben ott van a helye.
Na, abszolút.
Jó, és akkor van még egy jelöltünk, ugye, Nuno Mendes, egy védő, Paris Saint-Germain védője.
Mikor járt utára a védő
arra? Kánaváró, igen. Jó idénye volt, tehát ő azért... De mondjuk abból a PSG kezdőből 5-6-7 nevet ide lehet varázsolni.
Én megnéztem tavaly, mert előkészítettük az anyagot, hogy Szobosztai benne lesz a 30-ba, aztán meglátjuk, hogy ezt ki kell leadni, vagy
adjátok
nem. Adjátok
ki végcím.
De hogy a lényeg, hogy a tavaly 9 PSG-s játékos volt. Tehát, hogy azért a
B1-ből?
Igen. Tehát, hogy azért a B1 összesből azért a belső védő az be fog kerülni.
Majdnem az egész csapat.
Vagy egy kapus, vagy tehát, hogy azért mindig van egy kapus is például. Most valószínűleg nem nyer aranylabdát, de ettől még a 30-ba be szokott kerülni.
Szerintem menjünk ezzel, néljünk egyet, jöjjenek a hírek.
És amíg eljöttünk adásban az eszik, hogy
tudjuk meg, igen, abba bízom, most várjuk, nagyon csepegtessék itt a neveket még, de egyelőre most megálltunk egy picit, úgyhogy jöjjenek a hírek, aztán pedig majd folytatjuk a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Baby, I műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Két szempár között a végtelen, ki ezt látja, jöjjön most velem.
Változik a műsor, és változnak a hangok is.
Magyar előadó koncertjei az idei Sziget Fesztiválról, a közmédia műsorán. Szabadabban, hangosabban, szókimondóbban. Sziget 2026. Platón Karatev.
Vágatlanul. Holnap 23 órakor az M1-en.
Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Indul az atlétikai világdöntőben Armand Duplantis. Megalakult a független közmédia testület. Késő nyárias idő van. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Feckó Tamás a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Feckó Tamás három csapatot is feljuttatott az NB1-be, a Balmazújvárost, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot. Jól ismeri a diósgyőri közeget is, hiszen 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. Ma reggel is tűzriadó volt abban a berlini szállodában, ahol a női kosárlabda világbajnokságon szereplő magyar válogatott is lakik. Egy közeli parkolóház szeméttárolójában keletkezett tűz. A magyar válogatott ma pályára lép a negyed döntőbe jutásért. 17 óra 45 perctől a japánokkal játszik. A találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Armand Duplantis indul az atlétikai világdöntőben, amelyre péntektől vasárnapig a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban kerül sor. A rúdugrás világcsúcstartójának, olimpiai, világ és Európa bajnokának részvétele azután vált kérdésessé, hogy előző héten visszalépett a Gyémánt Liga brüsszeli döntőjében. Noah Lyles azonban nem áll rajthoz, az olimpiai bajnok amerikai sprinter sérülés miatt befejezte a szezont.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Nanita hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van. A szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. A következő időszakban nyílt pályázaton kell kiválasztani a közmédia és az MTI új állandó vezetőjét, tette hozzá a tárca vezető. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre, a vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig, a településfásítási programban pedig további 317 ezret, tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Megakadályozták a tűz tovább terjedését a főváros 14. kerületében, a Stefánia úton, ahol egy társasház tetőszerkezete kapott lángra, mintegy 600 négyzetméteren. A tűz tovább terjedt 2 lakásra, 3 erkélyre és több épületet is veszélyeztetett, közölte a katasztrófavédelem. Több mint 20 lakónak kellett elhagynia otthonát.
Közlekedés.
A fővárosban tűzeset miatt lezárta a rendőrség a Stefánia út, Egressi és a Tököli út közötti szakaszát. Az érintett útszakaszon torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap délelőttig országszerte derült száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Ma még csak az Észak-Dunántúlon, holnap már sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Spiller Istvánnal, Gergerics Józseffel és Bitman Emillel folytatódik a Sportkör, én pedig Jó András vagyok, és hát ugye arról beszéltünk, hogy már csepegtetik nekünk a 30-as listát, az aranylabda listáról van szó. Azóta megérkezett már Pacho is, Quiñones, Declan Rice, Rodri. És ennyi. Igen, bocsánat, azt mondjuk még valaki rajtuk kívül. 24 főnél tartunk most.
Akkor hatan vannak hátra.
Hát igen, ha az ABC során az ül. Igen.
X.
Remélem a
C. Én már csak igen, én kerülhetek be.
Védi Pozinja nem kerül be.
Vittem már nem kerülhet be, Gergely is. Nem jó, nem, mert csak...
Igen, igazából már csak...
Mert te. Csak én vagyok.
Izgalmas, hogy ugye Rodriról beszéltünk, az imént Rice, az Arsenal motorja volt. Bár szerintem az angol válogatottban a VB-n egy kicsit szürkébb volt.
Kicsit de... szürkébb volt, de hogyha megnyerik a bajnokok ligáját, akkor szerintem...
Igen, meg döntős volt, tehát angol bajnok.
Igen,
döntős.
Abszolút. Ott van a helye, nem kérdés.
Ott van a helye.
A Quiñones, az nem tudom.
Hát, amúgy neki jó VB-je
jó
volt.
Jó VB-je volt egyébként.
Amiről beszélgettünk, hogy mennyit számít a VB.
A VB-t súlyozzák. Ez meg nem...
Jó, csak ő is ugye az Alcázia. Jól mondom, Alcázia.
Mindegy.
Jó csatára. Mondod. Úgyhogy köszönöm szépen. Mindegy is. Ugye, hogyha és amennyiben Szoboszlai itt tesz, akkor ugye, ha minden információ pontos, akkor Nyilasi Tibor és Détári Lajos után 1985 után van újra magyar jelölt itt a aranylabdalistán.
Nagyon komoly lenne.
Izgulunk?
Én abszolút.
Én is azért 85 óta ugye nem kapott magyar szavazatot, de legyünk őszinték, hát senki közelében nem járt annak, hogy aranylabdán ez szóba kerüljön valakinek a neve. Tehát ha ő kap egyetlen szavazatot, már akkor is azt mondom,
akinek
hogy ez
óriási. Akinek legutóbb felmerült a neve, az szintén Dominik volt tavaly. Amikor ugye bajnok lett a Liverpool-al, és akkor nagyjából ugyanígy beszélgettünk erről, hogy de akkor még talán korai lett volna.
Most rossz hírem van. Mert hogy megjött Saliba neve. És Ferran Torres.
És Upamecano.
És Fabián Ruiz. Mm-hmm. Mert hogy egyszerűen négy nevet dobta ki, azért kellett kicsit összeviszomondanom.
És akkor kettem hátra, ugye?
Tudod, mi jár a rossz hírhozójának a...
Jó, most nyilván ezeket a neveket most mindegyiknek ott van a helye, tehát most nem az a kérdés. Nekem az eddig elhangzott nevek alapján, vagy nevek közül, Mané a kakukktojás, de erről beszélgettünk az adás igen. Első felében, hogy neki egy viszonylag szolidabb VB-je volt, és szerintem egy átlagos klub idénye egy szaudarábiai csapatban.
Nekem Quiñones neve is kicsit ilyen.
Szerintem is az is.
Igen, van néhány.
Saliba, ismét egy védő.
Hát most nyilván ő meg angol bajnok, meg, de...
Fájna a szívünk, na.
Most még. Akkor itt van a Gabriel az előző, tehát most Gabriel, Saliba.
Úgy ítéljük meg mi itt,
igen,
Obudán.
Én azért én is azt mondom, hogy találnék belőle olyan nevet, aki helyett beraknám Szoboszlait, de...
Én inkább azzal zárnám le ezt a történetet a magam oldaláról, mert itt látjuk, hogy nincs benne a...
Igen.
Hogy eleve óriási dolog, hogy mi arról beszélgethetünk, hogy egy magyar játékos lehet, hogy benne van a 30-ban, vagy nincs. És idén nem kerül be, majd bekerül a következő 1-2-3-4-5 évben valamikor. Szerintem ez nem kérdés, csak az, hogy melyik évben. hálásak lehetünk annak, hogy mi abban a korban élünk, hogy tényleg van egy világsztár magyar futballistánk, aki játszik a Bajnokok Ligájában, és a világ egyik leghíresebb csapatának egyik legelismertebb futballistája, mert erről szól a nyári szerződés. Úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok, és most nincs benne a 30-ba. Na bum, hát nem volt ott a VB-n, erre ez a magyarázat. Ettől még ugyanannyira szeretjük, és kedvéljük, és mondom még egyszer, óriási dolog, hogy egyáltalán téma ez. Egy magyar sportrádióban, egy újságban, egy tévében, hogy, és ma nyilván vitát fog szolgáltatni, hogy Szoboszlai miért nem került be.
De jövőre nincs se EB, se VB, akkor nyilván a BL alapján fognak rangsorolni, meg szezon, az angol, mint a világ legerősebb bajnokságban.
Ez egy jó dolog, hogy egyáltalán...
Most akkor vége a 30-as?
Nem, még kettőt várunk, ha minden igaz. Kit várhatunk még ide a végére a Szoboszlán kívül? Ki az, aki még hiányzik erről a listáról?
Hát most akkor a végét kéne megpörgetni, hogy kik vannak.
Z, Y.
Vinicius Junior.
Igen. Én remélem, hogy nem a Vozinja, semmi bajom az ötfokja kapusával, de...
Egyébként azért kapusa között jele ott van.
Én azért nem lepődnék meg, láttunk már ilyet.
Így van, Vitinha és Vinicius. Ja,
Vitinha, igen, elhangzott a neved.
De hogy ők itt is vannak? Megjelent ez a két név.
Ja,
most.
Akkor ja, csak azt gondoltunk, hogy ki van a V betűvel, meg a T betűvel.
És akkor meg is vagyunk, úgy néz ki. Tehát akkor a végére értünk.
Igen.
Akkor nincs egy Szoboszlai.
Máni helyett Szoboszlai, és részemről rendben van. Mm-hmm.
Mi lenne, úgy adnád ki az MT-ből, hogy Szoboszlai, és akkor javítás. Na most átkérnünk az évszámot.
A France Football listáját.
Nem értünk szóval egyet.
Emil, hogy vitatárgya lehet az, hogy miért került be.
Mármint kicsoda?
A Szoboszlai, bocsánat, azt nem mondtam, hogy vitatárgya lehet majd, hogy miért került be a 30-as listára, de az is lehetne például vitatárgya, hogy most miért nem került be.
Én szerintem nem úgy fogalmaztam. Igen,
hogy miért nem került.
Ha nem kerül be, az
vitatárgya. Jó, volt keményebb. Tehát jól mondta, hogy...
Én már fejben ott voltam, hogy a kommentelők mit írnak.
Ja, hát most nyilván a kommentelők egyrészt az fogja írni, hogy nem kell túlsztárolni, ezt ismerik ezt a kategóriát. Mások pedig föl tudnak sorolni érveket, hogy miért lett volna ott a helye, és egyébként mi is fel tudunk sorolni, bár azt mondtam, én ezt a magam részéről lezártam, úgyhogy nem is folytatom. Nálam ott lenne a hely a listán, de mivel nem voltunk ott a VB-n, nem tudta magát megmutatni a futball legnagyobb színpadán, így számomra érthető, hogy miért nem vették számba a
legjobb 30-nál. Ezt kéne megnézni, most nem látjuk, én legalábbis itt egyben nem látom névsort a 30-ról.
Elmondom gyorsan, mert megvan jó.
Hogy ki nem volt ott a VB-n? Én is ezért vagyok végül. Pereczelia. Tehát, hogy ebbe ez a...
Ő pedig BL-t nyert.
Csak ezért akartam a
30-at. És húzó embere volt a PSG-nek. Igen.
Tehát, hogy igazániból valószínűleg ez az oka, én továbbra is tartom, hogy nálam Szoboszlai Dominik benne van a világ 30 legjobb labdarúgójába, de ahogy az Emil is mondta, azt gondolom, hogy ez a VB miatt az az év, hogy mégse került be.
Nálam is benne van a 30-ban, és ugyanazt gondoljuk.
Tehát ez sokat mondó a listáról, hogy csak Pereczelia, aki nem volt ott.
Oké, és akkor ez lista alapján kinek adnátok oda? Vagy mondjunk egy top 3-at, az úgy egy kicsit könnyebb.
Amíg mi gondolkodunk, Lice, te mondjál egy nálad ki, mert
én mondjak 3-at?
Nekem olyan 5-6 név van.
Jó, nálam, aki mondjuk az első, azt mondtam
talán. Sorrendet mondjunk, vagy...
Jó, legyen top 3 inkább az, hogy
egyszerűbb is.
Jó, Messi. Pereczelia és Kane.
Kezdem én.
Nincs világban.
Sorrendben mondjam?
Hát,
a Szoboszlai
nálam megint Dembélé, Vitinha és Kane.
Dembélé, Vitinha, Kane.
Egyébként Vitinhának szerintem nem volt annyira jó VB-je, viszont imádtam a játékát a PSG-ben. Tehát egyszerűen olyan szinten dominálta a középpályát, hogy elképesztő.
Nálam Fabián Ruiz, Kane. Hú, az előbb meg volt a harmadik nevem.
Bocsánat.
Most magamnak, illetve nem magamnak mondok ellent, azt mondtam, hogy jó, hogyha Messi 10-ben van, és nem ad okot arra, hogy ezért az emberek kommentelgessenek, de egyébként meg Messi.
Dembélé, Haaland, Mbappé.
Dembélé, Haaland.
Egyébként Mbappé is azért
ti sem mondhatok ketten világbajnokot, azt figyeltem.
Nem, én ezt egyébként kifejtettem, hogy ez a spanyol válogatott. Tehát ez most nem azért lett világbajnok, mert volt egy olyan kiemelkedő játékosa, amelyik húzta végig. Év
csapatának jelöljük.
Igen, tehát inkább ez egy nagyon egységes, nagyon kompakt, csapatszinten volt nagyon jó, de nem éreztem azt, hogy, hogy lenne benne két olyan ember, aki azon múlik a spanyol válogatott sikere. Bocsánat.
A spanyol válogatottról én a Rodri féle gondolatmenetet, hogy aranylabdás lett, azt vittem tovább a Fabián Ruizzal, tehát nálam ő a spanyol válogatottból, aki BL-t nyert, alapember volt. Egyébként pedig egy dolognak nagyon örülnék, én Barcelona szimpatizáns vagyok, de nagyon örülnék, hogyha nem Yamal kapná meg még most, mert annak egy nagyon, nem lenne jó üzenete szerintem, hogy már erre megkapja. Az kétségtelen, hogy a legnagyobb futballtehetség az elmúlt 10 évben. Félig meddig sérülten kezdte a VB-t, illetve nem épült még föl, ez nem az ő VB-je volt, bár láttunk tőle szép pillanatokat. Nem ő vitte a hátán, 24-es EB-vel ellentétben nem ő vitte most a hátán a válogatottat. A Barcelonában Rafinhával ketten vitték. Szerintem most még korai lenne, de ez a saját véleményem, Yamalnak odaadni, mert az nem lenne egy jó üzenet. Egy Haaland, egy Kane, akik elképesztő futballt,
vagy egy
Mbappé egyébként.
Csak a VB-n is a Rodrit választották a VB legjobbjának, ha már világbajnokról beszélünk.
Sok olyan helyen olvastam, hogy már akkor Yamal az aranylabdás, meg ő a legjobb futballista a világon. Ő lehet majd a legjobb, szerintem most még nem tartott, kétségtelen, hogy nagyon így szárnya felfelé. Szóval remélem, hogy ő még most nem lesz, nem most kap aranylabdát. Egyébként jut eszembe, a Rafinha benne volt a...
Nincs. Rafinha nincs benne.
Igen.
Akkor, bocsánat, a Quiñones helyére a Rafinhát betenném, már nem egy Szoboszlait, és akkor az az én 30-as listám. Köszönöm.
Várjuk nagy örömmel szerintem. Szeretnék még valami?
Nem. Igazából mindig mi magyar újságírók így teljesen megdobog a szívünk, hogyha tényleg egy péntek este van egy Liverpool meccs, mint múlt héten, teljesen másképp állunk az egész dologhoz, vagy egy tévékapcsolóhoz. Vagy most mindjárt visszamegyünk a helyünkre, Juhász Dorka és a női válogatott. És nekünk megvannak ezek a nagyon aranyos embereink, sikeresek a saját sportágukban.
Kiegészítettem akkor... még valakivel, ha már ma?
Persze. Most...
Varga Barna 3-4-7-től.
Igen.
Én annyira várom, hogy hogy szerepel
mondom, a... Azt mondom, a Gulácsi fog véden a
durva. A Márka arról ír, hogy megkapja a lehetőséget, szóval, hogy ma 3 magyar van a BL-ben, tehát hogy amúgy egy...
Hogy ennyi magyar, a mai nap
csak. Ma.
Akkor forduljunk rá BL-re.
Meg hajrá a női kosárlabda válogatottnak, utána
szóval lássunk magyar gólokat. Ez jelenti a mindennapi feltöltődést.
Bocs, még tényleg egy szót hagy fűzzek, vagy egy mondatot hagy fűzzek rá. Nekem ebben azt tetszik, hogy vannak világsztárjunk, mondjuk vízilabda, és tényleg nem akarom degradálni a vízilabdát, de a kosárlabda, meg a labdarúgás, az olyan szinten világsport, vagy egyébként az úszást is ide sorolnám. Igen, de még a kézilabdánál is sokkal nagyobb a kosárlabda. Tehát mondjuk a kézilabdát Ázsiában azért viszonylag kevés ország játszott, de például a kosárlabda...
Hát, Amerikában a tengeren túl, ott igen.
Igen, okay. Tehát, hogy azért a kosárlabda, ahol van Amerika, meg van Kína, azért ez mindig egy ilyen nagy mérce nálam, hogy a tőlünk keletre nyugatra a nagyhatalmak, a sport nagyhatalmak küzdik. Tehát kosárlabdában és labdarúgásban van ilyen klasszisunk. Ez nem volt így 10 éve, meg 20 éve. Tehát ezt most csak ennyit akartam hozzáfűzni, hogy annyira örülök, hogy ilyen sportágakban is megjelentünk igazi húzó nevekkel.
Na jó, de és ebből a válogatott is profitál, bocsánat, hogy összeblavágok, mert Dorkánál pont azt látjuk, hogy jön a válogatottban szeret játszani, akar játszani,
ezért szerepet felvállalja.
És föl tudja hozni a csapatot, mi meg tapsolhatunk annak, hogy ott van egy magyar női válogatott a kosár VB-n, tapsolhatunk egy győzelemnek, tapsolhatunk kettőnek, reményeim szerint 3 óra múlva a harmadiknak is tapsolhatunk, mert nagyjából 1 óra múlva kezdenek a lányok. Úgyhogy ez egy jó, ilyen értelemben ez egy jó korszak.
Igen.
Szegény Pistába beleszorítottam a szót, én meg...
Én már várom a kosár, mert tegnap mondom, még átkapcsoltam, hogy ott sem megmondtam, direkt megkerestem a német-mali meccset, mert hogy ott annyira körbeverés volt, hogy a német, ha kikapott volna, nem, akkor kiesik otthon.
A tegnap a másik csoport vesztesei közül valaki kiesik, ez volt Mali. Mali megverte a spanyolokat?
Igen. Az volt egyébként a VB legnagyobb meglepetés.
Azzal teljesen megkavarta azt a csoportot.
És akkor mondtuk még, te mondtad, az ikertonyok, a kínaiak idejönnek tényleg olyanokkal, hogy létra nélkül meszelik a mennyezetet, és olyan simán kikapnak, és az ügyességi faktoruk nem olyan jó. Magasak, tényleg csípőjükig, mellükig érnek, földobják neki, nem tudja elkapni. Tehát ebből a szempontból a mi magas embereink viszont triplákat is vállalnak.
Labdaügyesek.
Tegnap az utolsó percben a Dorkoán triplát bevágottam, azzal elsülyeztette teljesen a remény.
Előtte dobtak róla egy hármast, utána pedig fogta, és a Dorkoán egy olyan képzett játékos, hogy egyébként most némi túlzással egyest is tudna játszani.
Jó. De ezek a égi messzelő
kínálja. Csak, hogy átalakult az NBA, tehát a Viktor Wembanyama is kimegy, és a hárompontos dobát. Tehát
az a durva, hogy ilyen magassága, hogy van ilyen dinamika benne, meg ilyen ügyesség.
Meg a mozgáskoordináció.
Ez szinte. Tehát azért emlékszem még egy Yao Mingre, ha már kínaiak, meg magas emberek.
Giorgio Muresan, román srác.
Úgyhogy...
Nem tud pattogtatni.
Igen.
Találkoztunk vele Kolozsváron 17-ben.
Szóval, na mindegy. Mit BL? Mit mondtam?
BL, lehet BL is, igen. Az AKT-n ugye Varga Barnabás és Vitális
Mulácsi.
Mulácsi, Villarreal, Dortmund ellen, így van. Nagyon várjuk, ezt is elmondtátok. Egy picit kanyarodjunk a magyar élvonal felé. Vagyis hát egy picit lejjebb a másodosztályon, mert a Feczko Tamás nevezték ki a DVTK élére. 6 év után visszatér. Ezt az interjút gyorsan hallgassuk meg. Marosréti Ervin készített vele beszélgetést.
Ja, a BVSC meccs után hívtak. És nagyon jó érzés volt, hogy rám gondolt a klub vezetősége, hiszen a legnagyobb vidéki bázisról beszélünk, egyik legfanatikusabb szurkolótáborról. Miskolcon, ahol mindenki szereti a Diós Győrt, tényleg nagyon jó érzés volt, és egyben óriási felelősség is, hiszen a DVTK az első csapat a pályafutásom, amelyik másodszor adja meg a lehetőséget arra, hogy bizonyítsak.
Sokat kellett gondolkodni, vagy egyeztetni, amíg megszületett az egyesség? Egész biztos, hogy sok mindent mérlegre kellett tenni, többek között azt is, hogy milyen helyzetben van most a csapat.
Gondolkodni nem kellett, hiszen a Diós Győr hív az arra, szerintem mindenki igent mond. Az, hogy milyen helyzetben a csapat, az se érdekelt, hiszen amikor 7 éve ide érkeztem, akkor utolsó volt. Most ugye 14. helyen van a csapat. Volt már ettől sokkal rosszabb pozícióban lévő csapat, amit átvettem, úgyhogy ezzel nem kellett foglalkozni.
Igazából a részleteket, a feltételeket kellett egyeztetni, és az is egy fontos kérdés lehet, hogy miért nem vetted át már a Videóton meccsre, hétfőre a csapat irányítását.
Ugye sok dologba kell ilyenkor egyezkedni, átbeszélni dolgokat. Itt az átigazolási szezon utolsó napjai voltak. Ugye fontosabb volt szerintem a klubnál az, hogy sikerüljön még minőségi játékosokat ide csábítani, valamint ugye Tamás Márk távozásával megüresedett űrt betölteni, hiszen nagyon jó ember és játékos távozott a csapattal, amit én nagyon sajnálok, de boldog is vagyok, hiszen csak egy ciprusi első osztályba igazolt. Az, hogy miért nem imecseltem, azt meg nem tőlem kell megkérdezni.
Nos, hát ugye Feczko Tamásnak újra a P-Mobil Acélváros című zene a csengő hangja. Én a legjobban őt sajnáltam az előző idén végén, mondhatjuk így, ugye, ami a Honvéddal történt. Egy egészen elképesztő történés volt ez, ugye, amit vele csináltak. Vissza a DVTK-ba, de mi történik Miskolcon most?
Ugyanaz, ami a legtöbb kiesőve. De ez törvényszerű, tehát egész egyszerűen más szabályok vonatkoznak az NB2-re meg a magyar élvonalra, tehát az NB2-ben nem lehet idegen légiósod, tehát vagy legalábbis lehet papíron, de nem lesz, mert akkor nem kapsz annyi pénzt ugye a központi MLS által biztosított büdzsébe. Tehát
ugye ez Etónak sikerült.
Ez Etónak sikerült, igen. Meg egyébként talán a Kisvárda is nem tartotta be, szerintem a Kisvárda igen. Sem tartotta be. Egyébként tök rögtön vissza is jutottak, tehát hogy és a Győr is előbb megpróbálta csak magyarokkal vissza, vagy feljutni, nem sikerült, és akkor mondták azt a tulajok, hogy jó, akkor viszont más módszert választunk, mert olyan különbség van, tehát megéri a MB2-ben külföldit vagy idegenlégős foglalkoztatni. Na szóval, hogy az történik Diósgyőrben, ami minden kiesővel történik, teljesen a nulláról új csapatot kell építeni, ennek pedig az az ára, hogy nem tudsz visszajutni. Nem tudsz visszajutni. Se Honvéd, se Vasas. Egyedül a Kisvárda csinálta meg, amelyik nem tartotta be ezt a magyar ajánlást. Nem tudsz egyből visszajutni. A mezőköves, tehát mondhatnám a csapatokat. Egyébként Feczko szerintem tökéletes választás, ezt itt pont Emillen beszéltünk közben, a Honvédot 16. sereghajtó pozícióban vett át, és másfél évvel később följutott a Honvéd. Ez a Diós Győr nem fog följutni, nem is ez a cél, szerintem ezt ki lehet jelenteni egy ilyen rajt után. Az a cél, hogy összerakjon egy olyan csapatot, amelyik tavasszal már látszik, hogy jó lesz a következő idényben. Pontosan ez történt Kispesten is, és utána a következő idényben kellene a Diós Győrnek visszajutnia, mert a magyar élvonalnak egyébként szüksége van a Diós Győrre. És a szurkolóira, a bázisára.
Feckó Tamás egyébként egy olyan szélfoglaló beszédet tartott, amit egyébként Miskolcon kell tartani. Ugye a szurkolókat szólította meg, hogy kell a támogatásuk, és pont a szurkolók azok, akik a, hogy fogalmazzak, a legtöbbet szenvedtek az elmúlt években, mert lett egy gyönyörű szép új stadion, egyébként ott tényleg minden a futballról szól, élnek, halnak az emberek a DVTK-ért, a Miskolcon a futball az kis túlzással vallás, aztán valami mégsem működik, tehát valahogy az a futball az, az ott a zöldjepen nem igazán megy, miközben a csapat egyik korábbi vezetőedzője, aki ilyen-olyan úton, módon végül elkerült Diós Győrről, csütörtökön az Old Traffordon fog meccselni, az a szakember, az a litván szakember, Dambrauskas nem kellett a DVTK-nál, és szem tavaly...
A Fetko se kellett máshol.
Igen, tavaly júniusban elment, szóval mindig az az ember érzése, hogy akkor most megújulás van a DVTK-nál, aztán mégse, Fetko Tamás szerintem is egy ideális választás a Diós Győrnél, és egyébként a magyar futballnak pedig szüksége van az erős vidéki fellegvárakra, ahogy a Győr fel lett építve, és lett bajnok ugye májusban, ugye a DVTK-ra is szükség van NB1-ben, vagy erős NB2-es csapatként, mert most egyelőre az a következő lépés. Én egyébként azt gondolom, hogy nem olyan nagy a hátránya még a DVTK-nál, az a kérdés, hogy kik akarnak majd feljutni NB1-be, télen fogjuk azt látni, hogy hogyan áll a tabella, úgyhogy még nem zárnám ki annak a lehetőségét, hogy a DVTK esetleg harcban lesz a bajnoki címért.
Az más kérdés, Soroksár?
Nem tudjuk.
A Soroksár szerintem, ugye, bocsánat, a Fradinak amolyan, tehát fiók csapat, szerintem a Soroksár, hát, nem tudom, hogy egyáltalán feljuthat-e, vagy ott, ha igen, hát akkor meg kell szüntetni a Fradival
a tulajdonos, igen, meg kell szólni.
Tehát dönthet úgy, hogy egyébként, ha megnyeri a bajnokságot, hogy vállalja, de akkor annak nyilván vannak következményei.
Elég súlyosak.
Egyébként. Hát, biztos vannak egyéb dolgok, ami
miatt ez. Tamás már három csapatot juttatott fel az NB2-ből, Balmazújváros, MTK, Kispest, tehát hogy azért ő tudja, hogy kell NB2-ben, ami egy daráló.
Igen, érte a játékosok nyelvén. Igen.
Milyen szerződés fog aláírni a következő évben a feljutásnál, neki fix pozíciója van? Van ilyen szerződés, egy megújuló szerződés az első osztály esetén, és akkor ezt újra kell tárgyalni?
Hát ez egy jó kérdés. Most a papírban, vagy a szerződésben.
Teljesen más összegek vannak, és azt meg kérdés, hogy ki tudja gazdálkodni, mert amik így hallunk, akár újságírók, hogy az NB1-ben, hogy van 2-3 csapat, amelyik ez, és a többi az állandóan a létszámból fakadólag kiesés ellen harcol, és állandó idegbetegség. És ezt nem mindenki vállalja. Belefutsz egy rossz hónapba, 3-4 meccs, és azonnal a negyedik helyről 11. Tehát olyan szorossá vál, és azt mondja, ezt nem vállaljuk. Tehát maga az edző is dönthet így, és az, hogy most átalakul egy kicsit anyagilag is a piac, nem biztos, hogy mindenkinek úgy baromira megéri az NB1-nek ez a, ha nem vagy ott az első háromban. Ez egy tényleg idegbeteg, és akkor fölmész, olasz bajnokság, 3 meccs után edzőcserét.
Fiorentina, nagyon volt edzőváltás.
De itt is most jön a nemzetközi szünet majd, akkor mindig van edzőváltás. Tehát ezt nézzétek meg.
Mondjuk most, ha megnézzétek a tabellát, az utolsó helyezett Honvédnek is van már 6 pontja, az első helyezettnek van 12, bár a Fradi ugye a vesztett pontok
alapján.
Igen, szóval szerintem most még én most nem látok olyan csapatot, ahol úgy nagyon indokolt lenne, de hát láttunk már olyat, hogy mi másképp láttuk, aztán egyszer csak elküldtek valakit. Én most nem érzem azt, hogy bármely csapatnál billegne a pad, de a válogatott szünetig még van 2 forduló, szóval ez simán megváltozhat.
Szóval gondolkoztam, hogy nem csak egy, mert most hétvégén Magyar Kupa lesz, van,
és szerintem még kettő. Egy vagy kettő? De még egy kiesés, az igen. Lehet, hogy...
Egyébként a DVTK még jókor lépett, tehát most kellett ezt meghozni.
Igen.
Egyrészt a saját szempontjából, más pedig Feckót elvitte volna valaki. Az első igen. Adandó
NB1-es
üres nő lett volna szerintem.
Egy forduló van.
És a
Hívatóban. Így van. Spiller Istvánnak, Geiger és Józsefnek és Bitman Emélnek köszönjük szépen. Mi pedig folytatjuk nem sokára a Kézi órával itt a Hazafutást.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.
Kings on the throne, we were pop champagne and raisin' a toast. So wait, to all of the queens who are fighting alone, baby, you're not dancing on your own. You can go without me, you're one up, but you get my mana. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my I'm just lucky to get close to the throne. I'm not worthy, I'm not worthy, but she's taking me home. Yeah. No damsel in distress, no need to save her. She's a goddess, I would never try to change her. She knows she got my world inside of her palm, but she can have whatever she wants.
I'm a queen, I'm a boss, I'm a brat. Hella independent, I get this, I get that. Shout out to the girls from the burp to the trap. I don't need a man for put myself on the map. Oh, and they thought I was done. I ain't even hit my peak and I'm still on the run. I'm my Lolo on the laptop, I'm running the track. Only time I see an L's in a luxury tax. And my whole team when they post a pic just because they're like, oh, she chillin', yeah. $1 million bills and my lipstick still it. I need acrylic nails, I don't need no critics. So where they gon' glow, so where they gon' shine? Yeah. Circle full of tens, I don't see no nine. My name on they lips, my name on they mind. How I take it from the block to the Hollywood sky.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 3 perc a pontos idő, a mikrofonnál továbbra is Jó András. A műsorunkat, a Hazafutás pedig a kézi órával folytatjuk, hiszen itt van a stúdióban a 240-szeres korábbi válogatott kézilabdázó Kenyeres József, és a Budaörs női csapatának vezetőedzője Budai Dániel. Hát kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Azt hiszem, hogy most kivételesen kezdjük az urakkal, hiszen nem sokára kezdődik, holnap kezdődik a kézilabda bajnokok ligájának új idénye, és a Portót fogadja majd a Veszprém az első fordulóban. Milyen idényre számítanak itt a jelenlévő vendégeink?
Hát én mindenféleképpen arra számítok, hogy a Veszprém eljut a legvégéig, de hát ez már évek óta így megy. Nem titok, hogyha elmondhatom, hogy én benne voltam abban a csapatban, aki egyetlen férfi csapat, aki BL-t nyert, vagy bajnokok ligája, és az már 40, lassan 45 éve, jövőre lesz 45 éve. Én minden évben szurkolok, hogy a Veszprém eljusson most már odáig, mert végül is én náluk az a cél, hogy a, nem csak az, hogy a négybe kerüljenek, hanem hogy a BL-t meg tudják nyerni. Hát és most, hogyha ez a csapat szerintem lesz olyan erősségű, hogy ott lehet a végjátékban.
Én pont ezt akartam mondani, hogy eddig mindig évről évről arra beszéltünk, hogy de ez a csapat, ha ez a csapat nem, akkor majd melyik? Na most viszont tényleg, ha ez a csapat nem, akkor melyik nem tud bejutni?
Hát igen, mert hogyha most még nézzük csak az erősítéseket, hogy
mindenképpen nézzük így
a világ legjobb kapusát ideigazolták, most azt mondom, hogy az mérkőzésenként plusz 3-4-5 gól minimum, azért az, ez a csapatnak biztos, hogy egy óriási pluszt fog jelenteni.
Nagy esetleg.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, ahogy az előttem szóltatok, én is úgy érzem, hogy ugye évről évre igyekszik a Veszprém, és ott voltak azok a lehetőségek, tényleg az elmúlt két évben is hajszálon múlott, hogy nem jutottak a négy közé, és az a véleményem, hogy ott hogy az igazolások jól sikerültek, és az a igazi félelmetes kapus az hiányzott eddig ebből a keretből, mint ugye azért, akik megnyerik ezt a bajnokok ligáját, ugye ott Nielsen, Wolf, vagy Sterbik, Perić, vagy Miloszávjev, tehát azok az igazi félelmetes kapus, akik meg tudják azt a különbséget adni. Most a Veszprémnek is megvan, voltak jó kapusok, de nem tudták azt a kis krízisen, vagy azokon a holtpontokon átlendíteni a csapatot, ha van az időszakban, és ez most megvan, a keret rendben van, minden poszton 2-3 klasszis játékos, nem mondom, hogy ez könnyű, mert rengeteg jó csapat van, de tényleg talán az elmúlt években most a legnagyobb esély arra, hogy Final Four-ba kerüljön, és ott pedig ugye nyilván egy mérkőzések, ott bármi történhet.
Készült itt egy beszélgetés, a Nemzeti Sportrádió vendége volt Barta Csaba, ebből hallgassunk meg egy részletet.
Én azt hiszem, hogy a felkészülésünk az egészen jól sikerült. Sok időt kaptak viszonylag a játékosok a feltöltődésre, hiszen több mint másfél hónap állt rendelkezésre. Nyilván ebben annyi információt elárultak, hogy nem teljesen pihenéssel töltötték ezt, hiszen kaptak egyéni felkészülési programot, amint el kellett végezni a nyár folyamán a játékosoknak, és ahogy visszaértünk, már egy komoly felméréssel kezdődött a szezon, hogy a Csavi Pascalra jellemző, ahogy az egész évben, hogy a felkészülés is tényleg azt mondom, hogy napra meg volt precízen tervezve. A felkészülési protokoll, ugye orvosi vizsgálatok, fizikai felmérések, mind az erőlét, fizikai, úgymond kondicionális része, akár az erő, akár az állóképesség tekintetében, ami nekem nagyon-nagyon tetszett az idei felkészülés során. Így mentünk bele a Szeged elleni szuperkupába, ahol azt gondolom, hogy jól játszottunk, de nem 60 percig, az első félidőben egy olyan 20 percet, a másik félidőben 10 percet játszottunk
szerintem. Volt 7 gólos vezetés is, ugye?
Igen, az első félidő 20 perc az kifejezetten jó volt, ott jól játszottunk védekezésben elsősorban, aztán a másik félidőben ez már csak 10-12 percig működött teljesen jó, úgyhogy nyilván van hova fejlődni. Ilyen szempontból jól jött az, hogy még volt 2 hetünk a bajnoksággal együtt a BL rajtig, illetve szerdán meglátjuk, hogy a Porto ellen. Én azt hiszem, hogy a Porto ellen nem fog beleférni az, hogy csak 15 percet játszunk jó fél időnként. Nem szeretnék senkit lebecsülni, vagy senkit túlbecsülni, de azért a papírform alapján itt a Berlin és a Veszprém az a két csapat, akinek illene tovább jutni ebből a csoportból, és hát itt az a nagy kérdés, hogy a Berlin ellen milyen eredményt tudunk elérni. Hiszen majd a következő szakaszban nem kisebb csapatok, mint az Aalborg, vagy éppen a Paris Saint-Germain, a Nantes, vagy a Plock, vagy a Melsungen lesz az ellenfelünk, ugye ott még 2x4 mérkőzés kell játszani, és hát ugye a másik ágat nézem, akkor utána egy picit gondolkodik az ember, utána ott a Barcelona, a Magdeburg valószínűleg az első két helyzetje a másik ágnak, hát jó lenne őket elkerülni, ez viszont az kell, hogy legalább az első-második helyen végezzen a csapat.
Csaba, nem kerülhetjük meg ugye a magyar kérdést, állandóan felvetülő, nem probléma, inkább elvárás ugye a Veszprém felé, hogy minél több magyar játékost, fiatalt építsetek be a csapatba. Mi ezzel a helyzet?
A Veszprémben, illetve a Szegedben olyan játékosoknak kell játszania, aki arra a szintre való. Nyilvánvalóan, hogyha mindig azt mondom, hogy ha ez magyar játékos, akkor neki ebben előnyt kell élvezni egy külföldivel szemben. De az nem lehet szimpatikus, és nem csaphatjuk be sem a szurkolóinkat, sem a szponzorainkat, sem a egész közvéleményt, hogy olyan játékosokat igazolunk, akik nem erre a szintre valók, nincsenek még készen, és gyakorlatilag egyrészt elvárjuk tőlük azt a feladatot, amit nem tudnak végrehajtani, és ezáltal nem érünk el az eredményt.
Barta Csabát, a Veszprém Handball vezérigazgatóját hallhatták, a riporter Szabó Szilviót. Egy picit szemlézzük ezt az interjút, akkor a magyar kérdésre. Magyar kérdésnél picit álljon meg, és forduljunk vissza, hogy ti hogyan látjátok ezt a magyar kérdést. Ugye Imre Bence hazatért, egyel több magyar, ugye ligetvári pacikunk még van.
Igen. És aztán?
És itt megállunk.
És itt megállunk. És itt jön az, amit a Csaba mondott, hogy nincsenek azon a szinten, ő szerintük, tehát azért nem valók oda a Veszprémben, amit valahol el kell fogadnunk, ami fájó, mert szerintem azért egy-két játékos lehetne följebb tolni. Itt a Fazekas Gerire gondolok például, aki azért egész BL szinten is egész jó teljesítményt nyújt. meg hát azért lehet, hogy ott a fiatalok közül azért van egy-két játékos, akit még lehetne úgy beépíteni, hogy eljusson erre a szintre minél hamarabb. Tehát ez valahol érthető, hogy nekik ez a tervük és ez a céljuk, hogy csak olyan szintű játékost igazoljanak, akik ezen a szinten vannak, de valahol meg azért nézni kéne a magyarok érdekeit is.
Itt szóba került a Füksze Berlin és társa is. Egészen kemény ez a csoport egyébként, amiben Veszprém van. Bár az egész Bajnokok Ligája mezőnye nagyon-nagyon kemény. Mikor lehet majd az a fordulópont, amikor már látjuk azt, hogy hol tart a Veszprém? Mert most ide visszakötném a szuperkupát. Mert a szuperkupa, amit láttunk a Veszprémtől, a Szeged ellen, az egy egészen jól kinéző játék volt, és az volt félelmetes látni, hogy milyen mélysége van a veszprémi keretnek. Tehát, hogy milyen emberek ültek a padon akkor, amikor mondjuk volt közte 8 vagy 9. A kulcs a csapat mélysége lesz idén?
Sok tényező játszik szerepet egy ilyen hosszú Bajnokok Ligája szereplésben, de az biztos, hogy azért, hogy az elmúlt években a Bajnokok Ligája mezőnyét, döntőjét néztük, azért majd, hogy azt kijelentetjük, hogy Barcelona és egy német csapat az majd, hogy nem tuti résztvevő. Tehát ott majd, hogy két hely marad, a maradék, azt mondom, 10 csapat, akinek van egyáltalán reális esélye azt a két helyet megszerezni. Én ide sorolnám a Szegedet is, akik évről ők is jól építkeznek és próbálkoznak, nyilván nem olyan erősségben, mint a Veszprém, de igyekeznek. És nyilván a Veszprém vezetése és a játékosok is nagy nyomás alatt dolgoznak. Ugye a szurkolók is mindig a legjobbat és a legtöbbet várják el a csapattól, úgyhogy nehéz összeegyeztetni azt, hogy az eredmény is meglegyen. Igen, próbálnak fiatalokat, tényleg aki arra érdemes, és beépíteni a csapatban, ez többnyire azért általában széleken lehet ugye mondani, elrejteni, vagy egy védőjátékos, mint ahogy azok vannak úgy többnyire magyarok. Úgyhogy nehéz, nagyon erős a mezőny, és tavaly kiderült, hogy a csoportmérkőzések, amikről azt gondoltuk, hogy majd fejlődik a csapat, nem olyan fontos, azok most nagyon fontosak lesznek, hogy ott a legjobb formát tudjuk, vagy a Veszprém tudja nyújtani, mert ugye a német csapatok olyan erős bajnokságuk van, hogy ők megtehetik azt, hogy a csoportmérkőzéseken nem játszanak 100%-on, mert folyamatosan mérkőzésben vannak az erős bajnokságuk miatt. A Veszprém nem teheti meg, úgyhogy eltelik egy-két hónap a magyar bajnokságban, nincsenek rákényszerítve arra a fizikai és pszichés küzdelemre, amit egy Bajnokok Ligája mérkőzés ad, úgyhogy nagyon fontos lesz a kezdés, és a csoportból való továbbítás, hogy hány ponttal, milyen pozícióban, hogy a túloldalon azért, ha lehet, a legerősebbeket elkerülje a csapat.
És ha már a szuperkupát szóba hoztam és a Szeged, akkor térjünk át a Szegedre, hogy a Szeged majd a Christian Stade-dal kezdi meg a Bajnokok Ligája szereplését. Én egy picit aggodalommal figyeltem a Szegednek az idei keretét. Rengeteg a magyar fiatal tehetség, ami rendkívül jó hír, viszont mint egy picit átalakult volna a Szegednek a játékos politikája. Egy egészen más irányba.
Igen, csak én úgy vagyok vele a Szegedre, hogy még nem látom azt, hogy mi a játékuk, a Szeged játéka. Tehát ott vannak azok a játékosok, akiket igazoltak, akik vannak a Szegednél, de nem látom azt, hogy ők mit szeretnének, mit akarnak. Régen volt egy stílus, a spanyol stílus, ugye, ami a beállós játék körüli játék és a beállóssal való kapcsolat volt. Amióta az új edző van, én igazából nem látom, hogy mit akarnak ők játszani. És ez az, ami hiányzik a Szegedből, mert nem rossz csapat, de valami pici hiányzik. És szerintem még ami egy kicsit furcsa volt számomra, kapus kérdés.
Mert a Radvánszky Attila, Mikler Roland és Nikola Portner.
Így van.
Három kapus, akik elindítják a szezont.
Most, hogy a Portnert leigazolták, én nem tudom, hogy ez a Portner, láttam már jó védeni, de nagyon sokszor nem láttam jó védeni. Tehát most megint az lesz, hogy a 40 éves Mikler Roland lesz szerintem a meghatározó, ami oké, mert nagyon jó, mert Roli az tényleg egy igazi sportember, és ha tudja, ő meg is fogja valósítani, de lehet, hogy ez még kevés a Szegednél. Tehát itt igazából ebben én nem láttam egy olyan jó fantáziát, hogy öt partnert kellett leigazolniuk a kapuba.
Rosta Miklós ugye hazatért. Ez egy jó döntés volt? most jelenleg ebbe a Szegedbe hazatérni? Mert én ennél már szerintem láttunk már erősebb keretet is, ami a Szegednél volt, senkit nem levecsülve. Tehát én már talán volt erősebb is ez a szegedi keret.
Nyilván nem tudhatjuk, hogy milyen gondolatok és milyen szisztéma szerint igazolt a Szeged, tehát nem látunk bele pontosan. Az látszódik, hogy a legtehetségesebb magyar fiatalokat, akiknek van arra egyáltalán reménye vagy csansza, hogy arra azt a szintet elérjék, ahova szeretne tartozni a csapat, őket megpróbálták összeszedni. Ugye a Bányi Bence az elmúlt időszakban rengetegszer sérüléssel bajlódott, és az egy problémás pozíció volt, tehát összességében indokolt volt a Mikinek a leigazolása, nyilván egy tehetséges fiatal játékosról van szó, tehát ő azért bajnoki címekben is komolyan kivette a részét, tehát a játéktudása abszolút indokolt, hogy a Szegedbe játszon, és hát azok a fiatalok, akik jöttek, azok is még nem kész játékosok, de bennük van az a potenciál, hogy fejlődjenek. Nyilván ez kérdés, hogy a türelem meddig tart, milyen célokat tűzött ki a Szeged, mert nyilván eredményt is fel kell mutatni, nem lehet mindig az, hogy ma jövőre összeállunk, meg jövőre, tehát nehéz idénye lesz a Szegednek, az biztos, főleg egy ilyen bombaerős keretű Veszprém ellen, meg kell nézni a nemzetközi szinten, milyen súlycsoportba kerül majd, itt a csoportmérkőzések alatt azért már kirajzolódik majd ezek az erőviszonyok.
Hát ha csak a válogatottat nézzük, akkor nyilván az nagyon-nagyon jót tesz majd a válogatottnak, hogy Lukács Pepe, ugye Lukács Péter is hazatért a Szegedbe, játszik majd, fog eljátszani eleget Lukács Péter, és ő lesz az, akit majd árgus szemekkel fogunk figyelni Fazekas mellett, hogy mire lesz képes a pályán?
Hát bízunk benne, hogy megkapja azt a lehetőséget, meg él is a lehetőséggel. Hát itt majd azért, hogyha felépül az első irányítójuk, a Kukić,
így van, igen.
Kukić, tehát ő, neki azért ott fontos szerepe volt, főleg az utolsó időszakban a Szeged játékában, tehát ő meghatározó volt, hogy akkor mennyi szerepet kap a két irányító, mert kettő is van, ugye a Lukács meg a kis Fazekas, ugye?
Igen.
Tehát ő náluk azért ez majd kérdéses lesz, hogy akkor az edző milyen szerepet és mennyit szán rá, vagy játszik egy olyan játékot, ami régen is volt, hogy két irányítós játék, és azzal fognak többet variálni. Visszatérve a Bányi Bence megint megsérült, tehát ugye eltört az ujja, azt hiszem, ha jól hallottam, vagy valami.
Most igen, valami is volt, igen.
A Mikinek megint lesz bőven szerepe itt a Szegedbe állós játékában, és azt hiszem a Totóval együtt ezt meg kell oldani, ők is meg is fogják oldani szerintem.
És Totónak nem is ment rosszul az utolsó néhány bajnokok ligán mérkőzésen, sőt, a pont azt beszéltük jó néhány közvetítésnél, hogy nagyon-nagyon felnőtt a feladat, az már el kellett nőnie ahhoz, hogy nem volt a Bányi Bence.
Itt inkább a védekezés összerakása lesz, ami, mert azért az a Kanalas, aki ott volt, azért az egy elég komoly védekező ember volt, most őt pótolni nem lesz egy egyszerű feladat, hogy kivel pótolják, mert a Maszkovsek oké, a Totó oké, de valamelyik kiesik ebből a kettőből, akkor egy érdekes helyzet lesz, hogy akkor ki fog oda kerülni, és ki tudja őket helyettesíteni, pótolni.
Ugye érkezett Csörgő Kristóf is a Ferencvárosból. Neki mi lehet majd a pozíció ebben a Szegedben? Leginkább a bajnokság? Mennyi életben tartása a cél?
Igen, hát a Kristóf volt játékosom is, és nagyon tehetséges játékos itt a Ferencvárosban, ugye bontogatta a szárnyait, és nyilván ugye Kukić-sérülés, a válsérülés, ez mindig egy ilyen kérdéses dolog, hogy mennyi idő a felépülés, hogy épül föl, ez mindig egy ilyen vékony jég, hogy sikerül. Nyilván nem véletlenül biztosította be a Szeged irányítók terén magát, és természetesen a bajnokság az teret ad, sok olyan mérkőzés van, ahol ezeket a még nem nemzetközi tapasztalattal bíró, bármikor Lukács Pepe az, játékosokat lehet tanítgatni, próbálgatni, és fokozatosan hozzáedzetni ahhoz a szinthez, amit majd később elvárnak tőlük. Úgyhogy szerintem a játékperceket valószínűleg majd a bajnokságban, úgymond a kisebb mérkőzéseken el tudják osztani, és hát azokon a csúcsrangadókon, ami a bajnokok ligájában van, vagy ugye Magyarországon is azért van egy 7-8 nagyon komoly mérkőzés, ott pedig biztos, hogy a régi rutinos játékosokra azok fogják megadni az alapot, és hogy hogyan tudnak majd kisegíteni itt a fiatal játékosok, az majd a jövő kérdése lesz.
Veszprém tehát a Porto ellen kezdi meg a Bajnokok Ligája szereplését, míg a Szeged a Krisztiánsztád ellen. Kanyarodjunk át a hölgyekre, ugye a győzelemmel kezdte meg a Győr és a Ferencváros is a női képzőad a Bajnokok Ligája idejét, ugye Podravka Győr 23-26. Hát Podor Csengét hirtelen meg kellett műteni, így Zálkányi Janka kezdett és megszerezte első Bajnokok Ligája gólját, és most hallgassunk meg tőle egy interjút a riporter Szilágyi Dóra.
A védekezésben azért voltak apró hibák, néha eltolódtunk, nem úgy jöttek ki, ahogy azt alapvetően elvárják tőlünk, illetve sok zicse is kimaradt, erre nyilván jobban fogunk fókuszálni a jövőben. A védekezés meg szerintem ennél a klubnál nagyon fontos, és nagy energiát is fektetünk bele, úgyhogy én hiszek abban, hogy a következő mérkőzésen ezzel már nem lesz probléma.
És ha már a védekezést említed, akkor egyébként Hajdú Jánossal is beszéltem, aki az Eto kézilabda akadémiáján dolgozik, és természetesen veled is együtt dolgozik. Megkérdeztem a véleményét rólad, és azt mondta, hogy vaddisznó típus vagy, nem tudom, hogy ezt neked mondta-e már.
Nem, még nem kaptam meg ezt tőle.
Nem, még nem kaptad meg? Azt mondta, hogy vaddisznó típus vagy, de idézőjelbe tegyük, és ezt elmondom, hogy mire értette, hogy nagyon jól típus vagy a védekezésre, és felmered vállalni az ütközéseket, nem félsz odaállni, és jól védekezel, és egyébként a legutóbbi Podravka elleni teljesítményedre is azt mondta, hogy rendben volt. Szeretsz-e védekezni?
Hát én őszinte leszek, én jobban szeretek védekezni, mint támadni egyébként. Én is talán azt mondanám, hogy bátran és szívesen fel is vállalom ezeket a kontaktokat, ütközéseket, labdaszerzéseket. Nyilván még van hova fejlődnöm. Most is volt, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, viszont nagyon szívesen védekezek és gyakorlom is, úgyhogy remélem ezt a szezon végére akár már fejleszteni is tudom.
Zálkányi Jankát hallhatták. No, Dani, van-e Budaörsön vaddisznó típusú játékosod?
Hát vannak olyanok, akik jó védők és agresszív játékosok. Hát nyilván a képzettség meg a kézilabda tudás sem árt néha. Tehát ezt a kettőt azért úgy kell vegyíteni, hogy a csapat hasznára váljék, ne csak az, hogy kiállításokat vagy kárt okozzon a csapatnak. Úgyhogy szükség van minden csapatban ilyen játékosra, aki úgy mond, azt a munkát is, amit nem nagyon ír meg a nemzeti sport, de el kell végezni, tehát az ütközéseket, a vetődéseket, a sáncolásokat, azt az akarnokságot, amit bele kell tenni ebbe a sportba. Minden csapatban vannak azért ilyen játékosok.
Per Johanssonnak azért nem lesz könnyű feladata, hiszen vissza kell hódítani idén a Bajnokok Ligája trófeát, ugye a Metztől, aki megnyerte az előző idényben. Hát a Győr mindent megtesz ennek érdekében, most már ugye majdnem mindenkit leigazoltak, hogy eddig is mindig All-Star világválogatottról beszéltünk, most megérkezett Bukdi is, beálló pozícióba. Ki lehet az az ellenfél az európai porondon, aki meg tudja állítani a Győrt vajon?
Szerintem senki. Tehát, hogyha felgyógyulnak a sérültek vagy a betegek, igen. Tehátról visszajönnek, meg mit
tudom. Egy fontos információ, 5 fontos, hát fontos meghatározó játékos nem volt most a hétvégén.
Így van. De a mérkőzést nézve, én úgy láttam a mérkőzést, hogy a Győr az elején beletett valamennyit ebbe a mérkőzésbe, tudta, hogy gyerni fog, és utána ilyen 50%-on játszott. Tehát én nem hiszem, hogy teljes erőbedobással játszották végig ezt a mérkőzést. Ott láttam, hogy többfajta variációt kipróbáltak, mindenkinek adtak lehetőséget, hogy játszon, tehát itt igazából ez egy ilyen gyakorló mérkőzésnek tűnt, tehát nem volt ez annyira komoly mérkőzés a Győrnek.
A mélységet kérdeztem a Veszprémnél, akkor gondolom ez a Győrre is hatványozottan igaz, hogy a mélység lehet itt a kulcsa majd a végső sikernek.
Hát, hogyha mindenki meggyógyul és ott lesz a keretben, akkor feltétlen. Tehát most, hogyha egy Paulát játszhatják bal szélen például, aki a világ egyik legjobb belső embere, tehát azért vannak kérdések, hogy akkor most mi történik, de hát megoldják, és szerintem ennél a Győrnél nincs jobb csapat most a világon.
Nincs jobb csapat, menjünk tovább. Buducsnosz Ferencváros 20-29 ennek a mérkőzésnek a vége, és akkor is szintén hallgassam meg egy interjú részletet Hársfalvi Júliával, szintén Szilágyi Dóra beszélgetett.
Kezdeném akkor Lizával, Csapcset Lizával. Ő egy nagyon laza, nagyon nyitott játékos. Ezt úgy értem, hogy ő az, aki nem stresszeli, meg nem pörgi túl a dolgokat, hanem a legnagyobb lazasággal, meg a legnagyobb természetességgel kezeli a dolgokat, úgyhogy szerintem neki alapvetően sem egy nehéz feladat bármilyen új környezetbe beilleszkedni. Hasonlókat tudok elmondani a másik Lizáról is, és egyébként még azt is elmondom, hogy ő is nagyon segítőkész, és nagyon sokat tesz hozzá a tapasztalatával, és azzal a rutinjával, amit így a kézilabda pályán megszerzett, és hozzá tudott tenni a felkészülésünkhöz is, akkor a programokhoz is, tehát hogy alapvetően ő is egy nagyon segítőkész, és látszik, hogy a tapasztalatával is jól élő játékos, illetve a két dán lány, most annyiból így egy kalap alá venném, hogy már nyilvánvalóan ők dolgoztak együtt Jesperrel is, meg hát ők csapattársak is voltak, tehát azt tudom róluk is elmondani, hogy nekik is nagyon könnyen ment a beilleszkedés, ők is egyébként nagyon nyitottak, mint ahogy jellemző is rájuk, vagy ahogy a skandinávokra is jellemző, és ezzel a vidám, mosolygott személyiségükkel szerintem nagyon jó hangulatot teremtenek az öltözőben is.
Aki régóta követi a kézilabdát, az megszokatta, hogy ha az ahhoz szokott hozzá, van egy ferences női kézilabda csapat, ahol Ellen Gábor a vezetőedző, és a falban csípnek, rúgnak, harapnak, de pont úgy, hogy a bíró még azt pont nem veszi észre, pont nem bünteti sárgalappal, két perce, stb. És most pedig már szépen szisztematikusan azt látjuk, hogy a Jesper Jense féle csapat az, amelyik most a teljes egészében ott van a Ferencvárosnál, amit ő szeretne, amit ő képzelt el?
Nyilván most a második évét kezdi, ugye, tehát az idei igazolások az már az ő kérései voltak. Szerintem jól igazolt a Ferencváros. Nincsen az a keretnek azért nincs olyan mélysége, nincs olyan minősége, mint a Győrnek. Tehát nekik azért nagyon vigyázni kell patika mérlegen a játékpercekkel, mert ott egy-két meghatározó játékos kiesése azért komoly gondot okozhat. De a csapat jó, és fejlődőképes még, szerintem nekik is nagy esély van arra, hogyha elkerülik ott a keresztbejátszásnál bizonyos csapatokat, hogy a Final Four-ba jussanak, és ahogy kérdezted is az előbb is, hogy a Győrnek is ki mi lehet az ellenség, vagy ki, az, hogy a Final Four-ba egy mérkőzésen dől el minden. Tehát ez tavaly is szerintem a világ legjobb kerete volt, és láttuk, hogy egy rossz 10 perc, egy rossz 5 perc, és megpecsételte a sorsát, tehát annak az egy meccsnek azért más varázsa van, két meccs alapján szerintem a Győrt nem lehet megverni, fantasztikus kerete van, a Fradinak viszont megvan az esélye arra, hogy a nemzetköziben, amit nagyon szeretne, hogy a Final Four-ba jusson, ott pedig bármi megtörténhet.
De sebezhetőbb a Ferencváros, úgy gondolod?
Igen, tehát minőségben is jobb a Győr, nem megbántva a Fradi játékosokat, de az, hogy létszámban is sokkal több variációs lehetősége van a Győrnek, de még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy ez garancia arra is, hogy mindent meg is tud nyerni.
Én még azt látom a Fradinál, hogy még szerintem nem találta meg az edző, hogy milyen játékstílust játszon a Fradi. Tehát jöttek két olyan játékos, három új játékos, ez az Omoregi szerintem a világ öt legjobb játékosa közé tartozik, igen. Tehát ő neki a helyét meg kell találni, hogy ő hol fog játszani, hogy most a Simon Petra helyett, vagy a Bölk helyett, vagy együtt ezekkel, ezt még nem tudni. Még a beállós játék, az látom, hogy az még ilyen még ilyen kiki alapon megy, hogy inkább a instad játszik, és a Csapset az csak ilyen epizód szerepeket, őt is meg kell építeni. Ez a Möller sem találja még a helyét, hogy most ő melyik posztra lesz igazából jó, és hol tud segíteni a Fradinál. Szerintem ezek mind a három jó játékos nagyon, és ha megtalálja a helyét a Fradi ebben a játékban, az ő helyüket, akkor szerintem komoly teljesítményt fog tudni nyújtani.
Remek, amit itt most elhangzott, mert megnéztem a Debrecen elleni felkészülési mérkőzés még, és ott azt láttam, hogy a páros kapcsolatok, azok nagyon-nagyon hiányoznak. Nem értette meg egymást Omoregi, Simon Petra, hogy nagyon-nagyon fura volt az ő jelenlétük a pályán, és talán a BL meccsen is egy nagyon-nagyon picit ez volt érezhető. Igen, akkor ez
igen,
volt
így
az.
Így van. Tehát, hogyha őket ezt egy szintre fogja tudni hozni, és már tudni fogják egymásról, ki mit csinál, és hogyan, akkor ebből egy nagyon jó csapat lehet. Tehát ez egyértelmű.
ki most az első számú kapus a Ferencvárosban? Szerintetek?
Nyilván nem véletlenül igazolták ugye a norvég Krisztiánzen, tehát tényleg fantasztikus kapus. A Blani jön vissza ugye szülés után, tehát egyre jobb formában van. Szerintem két majdhogyan azonos képességű kapusa van. Szerintem teljesen mindegy, hogy melyik kezdi a mérkőzést. Nyugodt lehet olyan TRMZ-en, hogy van egy hasonló képességű posztársa, tehát ha nem úgy megy, akkor ki tudja segíteni. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem két hasonló képességű kapusa van.
Krujbeck Katrinnek milyen idénye lehet vajon ebben az évben? Ugye láthatunk már tőle egy ilyen túlterhelt időszakot, amikor tényleg mindenki lett sajtóval belőle, és azért termelte a gólokat, és látunk egy picit hanyattóbbat, amikor próbálkozik, 11 lövésből 3 gól, 15 lövésből 4 gól, tehát látjuk azért, hogy már kevésbé pontos, de azért mindig, amikor kell, akkor oda tudja tenni magát. Most például Möller hogyan tudja őt egy kicsit tehermentesíteni, vagy kell őt tehermentesíteni? Hát ez már egy... nem játszik annyit az utóbbi időben.
Igen, ez egy érdekes kérdés, mert szerintem a Katrin egy olyan játékos, aki, hogyha rá van téve egy teher, akkor ő azt nagyon keményen megcsinálja, és ő akkor tud teljesíteni, amikor tudja, hogy rászámítanak. Hogyha már érzi azt a kicsi bizalomvesztést, hogy majd jön a helyettem valaki más, és az oldja meg, akkor ő egy picit leenged, és akkor már nem azt a teljesítményt tudja játszani. Én nem tudom, hogy a Müller tudja őt helyettesíteni, hát mert nem más stílusú játék, tehát ő jobbkezes, jobb átlövő, tehát ő egy egészen más stílus, tehát ő nála más kell játszani, mint a Katrina. Szerintem a Katrina az sokkal improvizatívabb játékos. Tehát ő, hogyha megérzi azt, hogy ő neki ott a lehetőség, akkor ő azokat nagyon szépen meg fogja oldani, és be fogja tudni vállalni, és akkor újra góltermelés az elindul nála. Tehát ez biztos. A Müllernél még nem látom azt, hogy őt hogyan fogják ide betenni ebbe a helyzetbe. És akkor még ott van a védekező specialista, jobb átlövő, ugye, aki alig-alig játszik, és már szerintem elfelejtett támadni is. Tehát ez egyértelmű.
Beszélj még egy picit a Ferencvárosról, ugye Jesper Jensen érkezésével Simon Petra nem igazán játszott, aztán pedig volt egy hazarendezés Európa-bajnokság, ahol csillogott, villogott Petra, és megmutatta, hogy mire képes úgy, hogy alapvetően a bajnokságban nem is nagyon játszott, vagy maximum a bajnokok ligájában is egy 5-10 percet kapott, majd miután megvolt a bronzérem, utána pedig már konkrétan első számú irányító a Ferencvárosban, és most ugye megérkezett Omoregi, és ugye beszéltünk is, sokan is mondták, hogy egészen más kaliberű játékos Omoregi, szóba is került, hogy a világ top 5 játékosával benne van, technikásabb is talán. Át kell adni a Simon Petrának a stafétát? Omoreginek? Szükség van ilyenre? Nem. Csak a vezéregyéniség miatt kérdezem, hogy ki lesz majd a Ferencvárosban.
Nem gondolom, ez a mi időnkben volt, amikor mi voltunk úgymond komoly játékosok, hogy ki kezd, ki játszik többet. Szóval annyira felgyorsult ez a sport, olyan teher van a játékosokon, hogy szerintem ezt már mindenkinek el kell fogadni, hogy van egy posztársad, aki remény, hát hogyha jó a csapat, akkor valószínűleg hasonló szintű, vagy lehet egy kicsit jobb is, és bátran lehet hozzányúlni bármilyen helyzetben az edző, tud cserélni, megnézi mérkőzés alatt, hogy melyiknek van jobb napja, ki van egy kicsit jobb formában. Tehát szerintem ez egy intelligencia kérdés, ezt el kell fogadni. Megnézzük a világ legjobb csapatait, egy fél óránál többet a világ legjobb játékosa sem játszik. Tehát ott is ugyanúgy megvannak ezek a rotációk, pihentetések. Annyi mérkőzés van, hogy egyszerűen fizikálisan csak tönkretenni az embert, hogyha ezek nem lennének. Úgyhogy nem hiszem, hogy erről lenne szó, hogy most nekem át kell adni valamit, hanem egyszerűen a saját játékomat, a saját tudásomat pályára kell vinni azzal, hogy segítsem a csapatot. Lehet, hogy egyik nap rosszabb napon van, akkor majd a másik jobb, következő mérkőzésen fordítva, és akkor az idény végén meg lehet nézni, hogy azon a pozíción akkor egy stabil jó teljesítmény lett hozva, és az a klubnak és a csapatnak is az érdeke.
Kivétel a Gidze.
Hát, igen. Kivétel Gidzen.
Igen.
Egy kicsit kevésbé...
Nem is nyernek bajnokok ligáját, csak szólok.
Hát nem is nyernek bajnokok ligáját.
Kétszer volt Final Four-ban, olyan fáradt volt, hogy nem is tudott olyan teljesítményt nyújtani. Lehet, hogy neki is jó lenne, hogyha olykor lenne egy posztársa, aki
De ez ugyanez, mint Rijstad, ugyanaz a két temperamentumú játékos, hogy nem megy le pihenni inkább, hanem csak a szélre lerakják magukat konkrétan.
Igen.
Jó, a végére egy kicsit rosszabb, vagy hát kevésbé jó hír, ugye ma lenne 44 éves Marian Kozma, ebbe kérnék egy kis segítséget, emlékezzünk meg róla, hogy milyen embernek ismertétek őt. És hogyan emlékeztek vissza rá?
Nagyon szomorú és nehéz erről beszélni, mert nekem csapattársam volt, és egy nagyon vidám, jópofa fickó volt, egy segítőkész, mindenig lehetett rá számítani, és tényleg akkor jött oda fiatal játékosként, hatalmas jövő előtt állt, olyan fizikuma volt, olyan képességei, természetesen nem volt kiforrott játékos, de nagyon szerettük, tényleg egy mókamester volt, és teljesen beleillett a csapatunkba és ebbe a közegbe. Hát nagyon sajnálom, ami történt erre. Nehéz szavakat találni.
Kenyeres Józsefnek és Budai Dánielnek köszönjük szépen, hogy itt voltak. Ez volt már a hazafutás, és egyben ugye a kézi óra is. Búcsúzik a szerkesztő Szilágyi Dóra nevében és műsorvezető Jó András. Adásunk újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon. Hamarosan pedig ugye 17 óra 45 perctől kezdődik majd a Magyarország-Japán női kosárlabda világbajnoki negyed döntő mérkőzés. És várjuk mindenkit majd, hogy hallgassák a Nemzeti Sportrádiót. Kellemes napot kívánunk!
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Hétről hétre különleges vendégek.